你瞧哪，还能嘛吧？那怎么逗逼我？卡布拉
，Yes clear， 卡布拉，
卡布拉 ，Java Greek，
呜呜 ，Azos Mig Mig，
szeretek veletek beszélgetni。Jó, akkor megyünk. Na, már csak.
Tegnap kaptam egy e-mailt, hogy kedves Ágnes, kedden június 12-én az osztály Budapesten mehet a Nemzeti Galériába, Nemesné Judit tanárnő vezetésével. Úgyhogy megköszöntem neki, hogy köszönöm a levelét, kedves Ágnes, de én Tamás vagyok. Aztán rájöttem, hogy az Ágnes az én lennék, ő meg Nóra.
Hát de... így kell elbaszni, még jobban.
Igen. Na mindegy, de ez nagyon durva, tehát folyamatosan jönnek nekem ilyen levelek, és néha ilyen, mit tudom én, providentes szerződések, meg ilyenek jönnek át, tehát így ez de nagyon kemény. És,
én megkaptam múltkor Orcsik Annának a Vodafone-os taxiszámláját.
Wow.
Szóval ez az új álneved. És női ruhába bújsz minden pénteken, és taxizol.
Hát az a poén egyébként, és azt nem értem, hogy neki anna.orcsik@gmail.com az e-mail címe, hogy a faszba adja meg mindig azt, hogy orcsik@gmail.com.
Na de várjál, én t.erdeire kaptam, és ugye a Google-nél úgy van, hogyha pontot, vagy ha pluszt használsz, az ilyen Joker karakter, és akkor hogy végig megkapod. És ezt nem értik az emberek, meg Anna-Mari is kérdezte tőlem múltkor, hogy ez mire jó, meg miért csinálják. Hát én elmondtam, hogy igazából nekem egy haszna van, hogyha valóban beregisztrálok, akkor tudom, hogy onnan spamelnek.
Igen.
De ugye. A másik meg, hogy nem tudják a magyar emberek szerintem megkülönböztetni, hogy van egy gmail.hu, oda beregisztrált azt a domaint valaki, és ott működtet valami megkérdezhető minőségű e-mail szolgáltatást, és néha összekeverik a két címet. És akkor
az amúgy nem a G-portálhoz tartozó levél szolgáltatás volt. Én úgy emlékszem, hogy ezt is sokan összekeverték annak idején.
G-portál.
Volt ilyen.
Tudom el.
G-portál, Ultraweb, ATV, Extra.hu, ezek az ilyen...
Startlap.
Hotdog.hu.
Freeweb.
Tényleg Freeweb. Nekem az első weboldalam ott futott. Fú, nem is tudom már címét, de Freeweb azt szerintem már az emlékét már a bekapokból kitörölték, annyira nincs. Na, egyébként van valahol egy Marosi Csaba a világon, aki rengeteg fontos levelemet kapta már meg, ugyanis az én privát gmail-es címem az egy ilyen, tehát hiányzik belőle egy betű, de direkt, és ezt mindenki, akinek megadom, azt hiszi, hogy elgépeltem, és kijavítja önkényesen, hogy de hát nekem nem is ez a nevem. Tehát a Csaba helyett Csab van a címemben. De
mire számítottál?
Nem tudom, mire számítottam. Nyilván foglalt volt az összes értelmes formája, és amúgy is az olyan vicces, mert ilyen becenév az, hogy Csab, és akkor ez így jó lesz. Na most, tehát így állás lehetőségektől kezdve fontos levelekig mindent kapott már a másik ember, és...
Írtál már annak a másik embernek, hogy hey, figyú, vagy át szoktak küldeni a cuccokat?
Nem, még nem kontaktáltunk, de...
De létezik az e-mail cím, hát egyáltalán valaki használja.
Muszáj neki léteznie, hogyha foglalt. Aztán most nézi aktívan, az másik kérdés.
Én de szerintem egy oka van, hogy nem válaszol, mert becsapva érzi magát.
Apropó GDPR, nagyon sok fejvadász cégtől kaptam ilyet, hogy ugye továbbra is szeretnél velünk kapcsolatban maradni.
Igen.
Nektek egyébként mik a tapasztalataitok, tehát, hogy amióta GDPR levelek kijöttek, le lehetett mindenről iratkozni, vagy nem kellett semmire se visszaválaszolni, azóta csökkentek ezek a levelek, vagy inkább stagnálnak, vagy nőttek?
Valaki észrevette, hogy neki vannak e-mail címei, és azóta izéket, hírleveleket küld, mint például a Talkshop, akitől eddig nem kaptam hírlevelet, csak névnapi kupont, amit egy évig lehet felhasználni.
Fú, nekem egy nagyon kellemetlen munkabeszélgetésem volt egy nagyon régi ügyfelemmel, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy van egy tök jó brandje, egy kis webáruházacskája, ami tök jó, megy évről évre egyre sikeresebb, és mondta, hogy hát, hogy van ez a nem tudom hány ezer e-mail cím, amivel eddig soha nem kezdett semmit, de most, hogy rájött, hogy ezeket törölnie kell, na akkor mostantól ő szeretne hírlevelezni. És ezt május 27-én mondta, és akkor mondtam, hogy hát, hogy így too late, Szóval hát ott elbukott egy csomó értékes adatot, mert hogy én nem asszisztáltam ahhoz, hogy a GDPR határidő után építsünk ebből marketing tőkét, meg más sem, meg le is beszéltem.
GDPR után is meg lehet menteni ezeket az e-mail címeket, nagyon sok cégtől utólag kaptam ilyen adatkezelési bizbaszt.
Hát persze, csak igazából tehát az, hogyha eddig nem spameltél, akkor most, hogy már büntetik is, na most kezd el, én azt mondom. Tehát
De az a baj, hogy még nem büntetik, tehát hogy pont jó, mi vagyunk persze. Az ország, ahol még kihosszabbították nem tudom hány héttel, hónappal, évvel.
Jó, meg valószínűleg nem az ilyen éves 100 milliós árbevételű kis KKV-kat fogják ezzel fingatni, hogy most nincs kint a Google Analytics miatt a cookie felhívó pop-up az oldalon, ezt senki soha nem fog szerintem érdekelni. Én csak arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy mikor lesz az első ilyen nagyobb botrány, amikor így megzuhannak mondjuk nagyobb cégek.
De van, hát...
Micsoda?
A Google-t meg a Facebookot már biztosan betámadták. Tehát erről konkrétan tudok, hogy vannak folyamatban lévő GDPR lawsuitok.
Uh-huh. Hát eleve, amikor hogy van? Angol? Vagy milyen aktivista volt az a pickó, aki rögtön, ahogy a GDPR életbe lépett, akkor beperelte a Google-t meg a Facebookot? Ez nem az a sztori? Vagy ez egy teljesen más?
Biztos, hogy több ilyen is volt egyébként.
Ő kifejezetten ilyenekből él, hogy így letesztel mindenféle szolgáltatókat, és erre várt, mert hogy akkor most jogerőt, vagy jogérvényesen érvényesítheti a gondolatot.
Tehát, hogy egy megélhetési házmester gyakorlatilag?
Az, igen, kvázi. Harcol a jogainkért, Csaba.
Alapvetően minden házmester megélhetési házmester, szerintem elég kevés hobbi házmester van, de ja, mindegy.
A közös képviselő az a zseniális, fölhívta valaki múltkor a házunkból a közös képviselőt, hogy te figyelj már, valami hajléktalan ember alszik a negyedik emeleti folyosón, és a nő válaszolta, hogy hétfőtől vagyok elérhető telefonon.
Ó, akkor kérje meg az illetőt, hogy addig aludjon. Igen.
Az én vagyok, ne keltsem föl.
Tudja, manapság nagyon nehéz társas kezelésből megélni, úgyhogy ha esetleg a telefonágát esetnél kidobna egy megszáradt pogácsát, azt nagyon megköszönném.
Először is az én vagyok, másodszor nem alszom, hanem lemerült a notebook, és nem találtam töltőt.
Na, de amúgy még GDPR témában egy tök érdekes eszmefuttatásba futottam nemrég Twitteren. Egy illetőt fölhívtak telefonon, ilyen telemarketinges cégtől, hogy XY cégtől vagyok, és hallottam már legújabb akciónkat, tehát nyomta a sales-t. Csávó viszont, hát ravasz, aztán webfejlesztő ő is, és mi visszakérdezett udvariasan, hogy na de hát, hogy most így május 25-e után a GDPR szerint honnan is van meg önöknek az én telefonszámom, és honnan tudják, hogy te. És basszus, felkészült hideg profi volt a csaj a vonal másik végén, mert ő azt mondta, hogy de hát uram, mi nem tudjuk az ön nevét, mi csak felhívtunk ilyen random telefonszámot. És hogy innentől jogilag nem minősül személyes adatnak a telefonszám, hogyha nem kapcsolod névhez. Na most
hát ez,
valószínűleg ez egy bullshit.
Tehát, hogy én... Nem, Csabi, ez nem bullshit. Tehát bármilyen olyan azonosító, amit nem lehet visszakeresni.
Nem ez a bullshit, ezt tudom, hogy így van, csak hogy az, hogy ezt mondja, hogy ő nem direkt keresett meg valakit, ezt tartom bullshitnek. Hát... Tehát azért egy telesales cég, aki 30 éve ebből él, és tudott róla, hogy jön ez a szabályozás, nem mondjuk már azt, hogy most ők ezt úgy fogják innentől csinálni, hogy egy random generátorral kitalálnak telefonszámokat, amikor
Csabi,
ott van a szegmentált
adat. Csabi, én már fél évvel
ezelőtt,
még a kanyarban nem volt május 25, és fölhívott egy ilyen cég, és megkérdeztem, hogy honnan van meg a telefonszám, és azt mondta, hogy random generátor. Már akkor.
Őszintén Angliában ugyanezt csinálják. Én nekem senkinek nem volt megadva még a telefonszámom, és elkezdtek Londonból hívogatni ilyen. Nem vettem föl őket, vannak itt is rengeteg ilyen oldal, amiben be lehet ütni a számot, és hogy kiderül, hogy kicsoda, micsoda. Ezek ilyen szkemek, amik fölhívnak, hogy úristen, összetörték az autódat, menjél érte, meg nem tudom micsoda, fizess ennyi biztosítást ide. Egyrészt autón se volt, másrészt a telefonszámot se tudta senki. És ez szerintem mindennapos.
Na, és ez egy brilliáns átkötés egy témára, amiről már régóta akartam veletek beszélni, még azt hiszem az előző adás előtt is fölírtam jegyzetbe, hogy a Google-nek volt nemrég a keynote-ja, ahol bemutatták ugye ezt a személyi asszisztensnek azt a fejlesztett változatát, ahol már konkrétan a robot hanggal fel tudod hivatni személyi asszisztensként XY helyeket, hogy foglaljanak neked fodrász az időpontot, tehát hogy tart már ott a voice recognition, illetve a voice generation. Hogy gyakorlatilag nem mondod meg, hogy egy robottal beszélsz. Na most, hogyha ezt összepárosítod egy random generátorral, akkor gyakorlatilag egy ilyen telesales pokolban fogunk élni 2 éven belül, tehát hol ennek a vége, mikor tudjuk ezt szabályozni, meg mi alapján tudjuk ezt szabályozni, szerintetek?
Onnantól, egészen addig, ameddig megvan a jogunk arra, hogy fölvegyük a telefont és letegyük, addig szerintem ez oké, de utána, hogy olyan lesz, mint a Black Mirrorban, hogy tekerni kell azért, hogy átlépesd a reklámot, akkor beszoptuk.
Hát igen, de most ha nem is megyünk el a Black Mirrorig, hogy egy biciklin tekersz, ami nyilván egy nagyon valahol hatásvadász vizuális klisé arra, hogy a mókuskerék, meg a modern idők, de hogy csak most mit tudom, érted, már vannak ezek az elnyomhatatlan hirdetések YouTube csatornákon, meg tehát mi van akkor, hogyha jövőben az van, hogy fel akarod hívni a szüleidet otthon, mert hogy telefonon szeretnének veled beszélni, és a hívás előtt meg kell hallgatnod 3 telesales cégnek az ajánlatát, amit egy robot felmond neked, és mondjuk
ez
kötelező
tök valószínű
értékelned 1-5-ös skálán a tájékoztatás minőségét, és meg kell várnod a zenét, csak azért, hogy telefonálhass. Most ez egy
Tehát én ezt a szolgáltatást nem fogom használni, hanem azt fogom használni, ahol nincs reklám.
Oké, de hogy érted, a YouTube volt az a weboldal, ahol videókat nézel, és nincs reklám. Most már az sem
tényes,
az a weboldal.
Tényes való, ebben igaza van Toninak, hogy azért olyan dolgoknál, aminél fizetsz, ott nem nyomják a pofádba a reklámot. Mondjuk engem kötöttem autóra biztosítást, és egyből hívott az admirál, mit tudom én, 2 nappal később, hogy akkor miért nem rendeltem meg a nagyobb csomagot, bla bla bla. Tehát
jaj,
ezek a cold callok így is mennek, de igen. De viszont az hogy a Messenger már tényleg minden második vagy harmadik beszélgetés hirdetés, hogy Twitteren már minden 5. poszt is egy reklám, ez sajnos olyan, amihez hozzá kell szokni, mert tényleg lassan így lesz, hogy ha nem tudnak pénzt keresni, akkor megoldják másképp.
Na igen, csak hogy mikor fog ez átfordulni abban, hogy gyakorlatilag tényleg élvezhetetlen lesz az internet, ami gyakorlatilag pontosan arra jött létre, hogy ez ne legyen, tehát hogy ne a tévé legyen, meg ne a rádió legyen, ahol kötelező reklámot végülnöd, hogyha szórakozni akarsz.
Én szerintem már tartunk Csabi. Ott Facebookon, folyamatosan nézek egy videót, és már jön egy reklám fél percen belül, miközben nézném a videót, és bejön egy videóreklám, és
ja,
én abban
alap,
a pillanatban ki
is
kapcsolom. Tehát ez
levettségés. Ilyenkor. Tehát mikor fogják észrevenni a cégek, hogy ez kontraproduktív? Tehát, hogy egy csomó brand Csabi. Van, amit már nem azzal azonosítok, hogy az mit tud az a brand, hanem azzal azonosítom, hogy nektek van az a kurva idegesítő reklámotok az összes videó előtt 2 hétig.
Csabi.
Tehát a notino.hu-t azóta nem nyitom meg, mióta minden videót meghallgattam, hogy notino.hu.
Akaratosan csap le, mondjuk.
Csabi, pedig jó. Pedig jó a notino.hu.
De leszarom, hogy jó-e. Most tök mindegy.
Várjál, Csabi, régen is volt olyan tévé, ahol nem volt reklám, de fizettél érte. Lásd HBO. És mi fog történni? Azt kérdezed, hogy mikor lesz élvezhetetlen az internet? Hát akkor lesz élvezhetetlen, hogyha nem vagy hajlandó fizetni érte, hogy élvezhető legyen.
De ez
a Facebook el fog jutni oda, hogy még nem értékel azt a töréspontot, el fog jönni az inflexiós pont, amikor odaérnek, hogy na, akkor itt van az arcotokban Facebook Premium. Fizessi a havonta ennyit, és no reklám.
Na, ez nagyon szuper lenne számomra akkor, hogyha ez nem egy Facebook Pro lenne, hanem én tudnék az internet szolgáltatómnál egy internet Pro csomagot venni, hogy úgy at all nekem ne kelljen az interneten adblockert használnom, meg weboldalanként szabályoznom a pop-upoknak az eltűnését, meg a nem tudom, hanem hogy én fizethessek 2-szer annyit a havi internetért, ami kijön a falból, de cserébe így adblock basszus proxy szinten, és oldja meg nekem, hogy már a
Csabi,
kábelen úgy jöjjön.
Ez soha nem fog megvalósulni azért, mert te nem tudsz annyit fizetni, amennyit ér az, hogy te reklámokat nézel.
Így van.
Te sokkal, sokkal többet érsz reklámokat nézve, mint hogy dupláját fizeted az internet díjadnak.
Persze, csak azt a részét is nézd meg, hogy lehet, hogy azzal viszont még sokkal többet érnék, hogyha nem a reklámokat nézném, hanem csak alapvetően megengedném, hogy oké, profilozzatok, én egy 30-hoz közeli közép-európai fehér férfi vagyok, aki szereti az autókat. Itt van, tiétek az adat, meg még adok is több pénzt, meg éljetek meg abból, hogy én egy profilozható, böngésző ember vagyok az interneten, nem fogom a location-ömet letiltani, még azt is tudhatjátok, hol vagyok, leszarom, csak hadd élvezzem HD-ban, 4K-ban seamlessly az internetet mindig.
Netflix. Nem lesz reklám a Netflixen, nyugodj meg.
Na, a Netflix egy remek pozitív példa, az egy jó szolgáltatás, ami működik. Nyilván ott viszont
de,
ami a limitáció,
de a hasonló
hogy...
streaming szolgáltatások ugyanilyenek.
Hát jó, és ez egy. Tehát ez egy műfaj az interneten, amit tudok csinálni kultúráltan.
Ott a Spotify a zenére. Ott hát, van a Medium, ha fizetsz a Mediumért, akkor olvashatsz bármit
okay,
reklámot.
Oké, basszus, csak én szeretnék 20-25 féle dolgot fogyasztani az internetről, mindegyiknek egyesével havi szinten engedjek access-t a kártyámhoz, és fizessek 40 ezer forintnyi online rezsit, csak azért, hogy ne legyen reklám.
Hát ez... Csabi, most nagyon jól megfogalmaztad, hogy milyen sokat ér az, hogy te reklámokat nézel. Ez ilyen sokat jelent
nyilván,
a cégeknek.
Hát ebből élnek, hát én ezt tudom, és pont ezt akarom nekik odaadni, csak
te
hogy erre a biznisz modell
nem... De nem tudsz annyit fizetni? Hát nem tudsz annyit fizetni, Csabi.
Beszarok. Jó, csak ez valahol egy nagyon klausztrofób érzés nekem, hogy itt tartunk.
Lehet, figyelj, ez most olyan, hogy gyakorlatilag egy ember értéke felbecsülhetetlen, tehát hogyha te ki akarod magadat vásárolni a reklám bizniszből, az te ennél sokkal értékesebb vagy, bármennyire is elanyagiasítja ez a mondat a te lényedet.
Na jó, csak mivel én, mint internet használó ennyire értékes vagyok, valahol rohadtul nonsensnek gondolom, hogy mégsem én diktálok. Tehát, hogy nem tudom megfenyegetni azzal a Facebookot, hogy akkor nem internetezek, és nem leszek neked adat, cserébe legyél
ahhoz
jó.
Ahhoz viszont kicsi vagy.
Persze, hogy kicsi vagyok,
tudom. Ehhez viszont kicsike vagy.
És ez a gondolat, meg ez a gondolatrendszer az, ami engem kurvára megijeszt, hogy teljesen eszköztelen vagyok, és jó, nyilván nem igaz, mert megvan az az opció, hogy nem használom a Facebookot, ami egy elég vonzó opció, teszem hozzá, mert rühellem, mint a fost, De attól még szükségem van rá egy csomó dologhoz, és sokkal kényelmes az életem attól, hogy tudok a szülinapomra eseményt kiírni, meg tudok arról, hogy szülinapja van valakinek, meg izé. Persze, tök jó, csak nekem ennyit nem biztos, hogy ér. Nem tudom.
Mert Csabi, tehát mennyit fizetnél azért, hogy valaki kitakarja az életedből az óriás plakátokat?
Azért sem ennyit, mert azzal megtanultam együtt élni, tehát csecsemőkorom óta
de
vannak óriás plakátok.
De ugyanígy meg fogsz tanulni mindennel. Én nagyon nehezen, sőt, egyáltalán nem fogadom el ezeket a Facebook videó reklámokat, amik a világ legidegesítőbb dolga, hogy bejön, hogy mindjárt kezdődik a reklám, mondom, a kurva anyádat, és már megy, és nem tudod elkapcsolni, és így múltkor bejött egy 5 perces hallod, és így mutatta, hogy átléphetem, de így néztem, hogy az egy 5 percet számol vissza. Konkrétan beraktak egy full videóklipet nekem reklámnak.
Ez a legidegesítőbb, tudod, amikor elnyomhatod, de mondjuk érted, múltkor volt olyan, hogy hazajöttem a kezemben egy girosszal, megnyomt egy gombot, hogy induljon el egy videó, ami alatt meg akartam kajálni. És így az elejére ugyanez, ami 3 perces videó, és tiszta, csípős szósz volt a kezem, és nem tudtam mivel elnyomni, és így bénáztam, hogy a könyökömmel majd elérem az entert. Tehát ennyire megalázó az egész, és szörnyű.
Figyelj, a reklámok elkaptak a legintimebb pillanatodban.
Igen. Az egyikben. Igen. Ja. Tehát amikor nincs elég kezed félrenyomni valamit, akkor elkapnak a reklámok, igen.
Te, az gondolj bele, amikor bekapcsolod a kedvenc, tudom én, dugós zenédet, és már ott vagytok az akció közepén a Spotify-on, de te nem vagy hajlandó fizetni a Spotify-ért, ezért bejön egy reklám.
És óvszer reklám.
Igen.
Vagy és óvszer reklám.
Nemi betegség reklám.
Wow.
Neked is viszket csíp, ha pisilsz. Csabi vagyok.
Na, de ez tök jó, mert ez meg ugye összeköthető azzal, hogy folyamatosan hallgatóznak ugye az okos eszközök. Ezt nem tudom, múltkor erről beszéltem, vagy csak akartam a Google reklámokról. Akkor szerintem nem, mert már mondtátok volna.
Szóval a Google szólt volna, hogy igen.
Igen. Szóval folyamatosan, főleg az androidos okostelefonok, de én úgy tudom, hogy lassan már a legtöbb eszköz, hogyha csak nem mondod meg neki specifikusan apponként, hogy a mikrofonodat nagyon nem használhatja, bár olyan sztorit is hallottam, hogy akkor is, de hogy folyamatosan hallgatóznak, és ugye a beszédfelismerés már nagyon magas szinten jár, úgyhogy simán valós szenárió az, hogy neked most van egy új érdeklődési köröd, amiről a telefonod jelenlétében beszélsz 5-6-szor, és ez befolyásolja az AdWords hirdetéseidnek a miben létét. És ezt én konkrétan leteszteltem, és így van. Néha nem működik azonnal, meg nem mindent ismert föl, de hogy például a múltkor beszélgettünk Suzuki Swift ABS kocka beszerelésről egy kerti partin, ahol az asztalon kim voltak a telefonjaink, és konkrétan aznap este Suzuki Swift ABS kocka hirdetést kaptam a használtautó.hu-n. Dedikáltan, következetesen 4x-5x egymás után.
Ez nem feltétlenül, tehát most nem feltétlenül a mikrofonod miatt volt, elképzelhető, hogy valaki más azon az eseményen, aki ott volt, ő aznap még rákeresett valamire, és valamilyen okos algoritmus összekötött benneteket, és úgy gondolta, hogy ó, mind a ketten be voltatok csekkolva ugyanarra az eseményre, és ő ABS kockát keresett, akkor lehet, hogy téged is érdekel. Tehát itt még én kimagyarázom azt, hogy a mikrofonnal lehallgatnak. De már necces, ez már necces.
Szerintem az adásnak a leírása, be fogok linkelni a YouTube videót, ahol egy fickó konkrétan megcsinálja azt, hogy kijelentkezik mindenhonnan, mit tudom én, és azt hiszem, egy tesztet végig csinál, hogy lekattingat bannereket, és beszél folyamatosan témákról. Azt hiszem, kutya kaja, vagy kutya játékok, nem tudom. Dog toys, azt hiszem, arról beszél. És így szépen lassan, egyesével bizonyos oldalakon elkezd kutyás dolgokra váltani a Google AdWords. Vagy mi az AdSense. Igen.
Ezt én azért itt hiszem el nehezen, mert ez túlságosan szembetűnő.
Na jó, de ugyanakkor viszont, hogyha ezt nem tudom, ezt csak tippelem, hogyha végignéznéd az összes ASF-ét, meg adatvédelmi állásfoglalását a Google-nek, akkor valószínűleg egy ponton te életedben rákattintottál egy oké gombra, amivel ehhez hozzájárulsz. Tehát oké, hogy durva, meg skifi, meg ijesztő, de szerintem ezt mi mind elfogadtuk egyszer, mert hogy, mint ahogy a South Park részben is, ugye, tehát soha senki nem olvassa el a Terms and Conditions, meg semmit, csak rákattintasz, hogy menjünk már tovább. Biztos vagyok benne, hogy a 2.5.6/7-es paragrafus alatti B pontban le van írva, hogy a Google Corporation hozzáférhet a mikrofonodhoz ha és 25 szakszó. Tuti. De nem hiszem el, hogy ezt csak úgy mernék csinálni, vagy hogy ez ne lenne.
De figyelj, te most arra alapozod, hogy ez biztos, hogy létezik ez a dolog, és ezért
nem mondom,
meg kell
biztos,
keresni.
Valószínűnek tartom.
Hát, ha valószínű, hogy létezik, akkor az is elképzelhető, hogy engedélyt is kértek rá, mivel tehát át lehet nyálazni az ASF-et, és ha nem találsz benne, és tovább nem találsz benne erre vonatkozó passzus, és továbbra is úgy gondolod, hogy ez a dolog valószínű, akkor onnantól kezdve azt valószínűsíted, hogy visszaélnek az eszközöddel, meg a személyiségi jogaiddal, meg a, mit tudom én, bele lehet ebbe pörgetni magad, csak nem tudom, hogy van-e értelme.
Nem, értelme biztosan nincsen, mert nyilvánvalóan hitelt érdemlően bizonyítani nem tudnám ezt. Tehát azt látom, hogy 5-ből egyszer, vagy maximum kétszer olyan hirdetéseket kapok, amikre nem keresek rá, hanem csak beszélek róla az okostelefonom, vagy a számítógépem jelenlétében. Ez egy ilyen soft evidence, ez maximum gyanúra ad okot, de ez nyilvánvalóan egy feltételezés alapvetően. És mondom, ez a videó, amit be fogok linkelni, ebben is ez van, hogy a csávó én el tudom képzelni, hogy klik vadászatért manipulálta, hogy nagyon egyértelmű legyen, de ugyanakkor meg elolvasod alatt a kommenteket, meg rákeresel erre a témára az interneten, azért nagyon-nagyon-nagyon sokan tapasztalnak ilyeneket, és mondom, én magam is tapasztaltam több esetben, több időpontban, több eszközön is ilyet. Hogy, tehát pont ez az ABS kocka, amit mondasz, persze, ez valószínűleg, hogy a Tomi barátom a Suzuki-jához kereshetett ilyet, és egy wifi-n voltunk, és persze, ez az egy, ez lehet. De megcsináltam azt utána, hogy mindenhonnan kiléptem, és itt ültem a gépem előtt, asztalon kint az iPhone, és 2 percen keresztül arról beszélgettem, hogy kertrendezés, fűnyíró, szerszámok, és utána tényleg az volt, hogy 5-ből 2 hirdetés átváltott ilyen praktikeres Baumaxos dolgokra. Ez megtörtént, és utána kipróbáltam még egy kifejezéssel, és azzal is.
Csak azért ellenkezem, hogy legyen ellenzéked, és ne legyen egy oldalú ez a beszélgetés, mert te hihetőnek tartom azt, amit mondasz, de én azt is ismerem azt a jelenséget, hogy valamire figyelni, valami felkelti a figyelmedet, és utána azokat a dolgokat mindenhol észreveszed.
Igen.
Tehát most arra akarsz figyelni, hogy húha, ott van-e az a hirdetés, ami arról szól, amit beszéltem, és persze, hogy ki fogod szúrni azt a hirdetést, amire gondolsz, mert keresed a szemeddel tudat alatt is, és ki fogod szúrni. Egyébként lehet, hogy akkor is ott lenne, hogyha nem beszélnél róla, viszont most kiszúrod. Mert annyira sok hirdetés érkezik, és hogyha elkezded figyelni, hogy na, lesz-e benne ABS kockás, hopp, lett. Viszont ennél sokkal valószínűbb és egyértelműbb az, amikor például keresel tényleg boltban klímákra, vagy tévékre, és akkor utána klímák és tévék látszódnak. Ez már olyan, hogy így meg se lepődsz rajta.
Valószínűleg egyébként, tehát, hogy mondjam, szeretnék egy olyan világban élni, ahol ez az igazság, amit te mondasz, és őszintén nem tudom, hogy melyik a valós. Mondom, ezt nem vagyok ilyen összeesküvés hívő, meg basszus, tehát, hogy alapvetően IT-s vagyok, pontosan tudom, hogy igazából ezt nagyon könnyű megcsinálni, de több, mint valószínű, hogy ez egy sokkal nagyobb jogi hercehúrca lenne, hogy annál, mint hogy Google ezt bevállalja és csinálja. De mondom, az opció is él a fejemben, hogy ezt simán csinálják már nagyon régóta, de azért csinálják, mert van hozzához, van opt-in a felhasználók részéről, hogy ezt ők bepipálták, hogy lehet. És én ezért tartom jó dolognak a GDPR-t, hogyha esetleg ez igaz, vagy mondjuk ennél kisebb horderejű dolgok, amik ilyen adatvédelemmel kapcsolatosak, ezek szépen ki fognak bukni. Most nyilván megint a MeToo-ra gondolok, hogy ez is egy ilyen kampányszerűen ez a GDPR dolog, hogy legyen csak, meg essen neki nyugodtan a csontvázak a szekrényből, ha a végeredmény az, hogy jobb lesz a világ tőle, és nem élnek vissza semmivel. Úgyhogy...
Jó, és Csaba, és akkor most még csak arról beszélünk, hogy mondjuk cégek nyereségvágyból visszaélnek az adataiddal, nem pedig mondjuk kormányok.
Na jó, hát ezt az ajtót ki sem merem nyitni.
Ki vagy, hol vagy, mit csinálsz, mert nekik talán még jogosítvány se kell erre, hogy megcsinálják, mert azt mondják, hogy nemzetbiztonsági ügy.
Hát ugye ebből is alakult a Snowden botrány is, ha jól tudom, hogy ott is alapvetően pontosan ilyen jelleg. Tehát ne hívjük Snowden botránynak, hogy hívták ezt annak idején, ezt a szivároktatást, amit ő csinált, hogy gyakorlatilag az derült ki, hogy az NSA, ugye az amerikai adatvédelmi hatóság, hogy már nagyon-nagyon régóta gyűjt olyan adatokat, tehát hogy...
Nemzetvédelmi hatóság. Az NSA National Security Agency.
Igen. De hogy a National Security érdekében ugye gyűjtöttek mindenkiről, állítólag anonim módon, ami végül nem tudom, kiderült-e, hogy anonim vagy nem, de a lényeg az, hogy rengeteg adatot tároltak az emberek tudta nélkül a tevékenységükről, telefonhívásokról, e-mailekről, mindenféléről. És ebből volt a botrány. És szerintem, hogyha Google-ről vagy bárkiről kiderülne, hogy ez konkrétan illetőkhöz kötve statisztikai céllal, vagy üzleti céllal, vagy akár, ami a legrosszabb, ugye, hogy akár kormányokkal kommunikálva tenné, hát az sokkal nagyobbat szólna. Tehát én nem tippelem, hogy ez így van, de így van, és akkor jön a Cambridge Analytica, ugye a Facebook, a Zuckerbergnek a meghallgatása. Igen, ez egy vékony jég, szerintem.
Arról nem is beszélve, hogy ezen a meghallgatáson kiderült, hogy azok az emberek, akik ezt az országokat irányítják, mert az EU-s meghallgatás, meg az amerikai szenátusos meghallgatás ugyanúgy zajlott, azok az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mi működteti a világ legnagyobb hálózatát.
Igen.
Tehát lövésük sincs arról, hogy működnek a dolgok. És szerintem Zuckerberg magában röhögött, hogy bazd meg, fogalmatok nincs semmiről.
Igen, gyakorlatilag azt mondhatott volna, amit akar.
Igen, mert a leghülyébb kérdéseket teszik föl.
Jó, azért Cukinak se volt sok mindenről fogalma. Tehát nagyon sokszor használta ki meg kell kérdezni a jogászaimat, de majd válaszolunk önnek választ. És egyébként az EU-sok azok nem voltak egy fokkal tapasztaltabbak, és jobb kérdéseket tettek fel, mint az amerikai kollégák, ahol még tigrist is lehet utcán sétáltatni bizonyos törvények szerint.
A Walking Dead-ben?
Nem, viccen kívül van valami állam, ahol lehet hivatalosan, még a mai napig van egy olyan törvény, tigrist sétáltatni.
Jó, hát Amerikában nagyon sok ilyen 1700 valahányas törvény él a mai napig, mert egyszerűen nem értek rá kitörölni, de ja.
Most eszembe jutott, amit a Tomi osztott meg velünk. Jaj, két ember úgy összebalizott, hogy a másik leszart a szó szerintem.
Úr, és én nem olvastam el azt a dolgot, de hogy belesemre gondolni, hogy hogy zajlott ez a dolog, hogy egy idő után az egyik kiütötte a másikat, aztán fölé guggolt, vagy
nem, mi? Ez a két kiszáll a kocsiból, te rohadt szemét. Na mi, most mit csinálsz, ide szarsz? Várjál. Most tényleg?
Én ezt nem is értem. Tehát...
Randy Marsh köztünk él.
De ez egy
tényleg?
Percekig tartó folyamat, tehát hogy lehet ezt így hirtelen? Hogy volt a zsebébe egy adag, azt megdobálta vele, vagy...
Lehet, hogy ilyen szuper képesség.
Lehet el kéne olvasnom a cikket, el kéne olvasnom, hogy nem mondjak hülyeséget, de az a baj, hogy nem akarom.
Nem, szerintem ennél sokkal fontosabb a mi és a hallgatók ideje is.
Én lefosom. Na jó, van.
Tomi, nem szarhatod le, mert leszarlak.
Wow.
Ez egy szuper képesség. Én vagyok shitman.
Na, de most, hogy megérkeztünk a szellemi mélypontra, úgy gondolom, hogy illendő lenne beköszönnünk a hallgatóknak. Szervusztok, ez itt a 88 mérföld óránként podcast 28. epizódja, 2018. júniusa van. Ma is rengeteg témával készültünk, bár igazából nem, egy néhány témával készültünk, úgyhogy szevasztok!
Sziasztok!
Már mész is, hát de még beszéljük már ki a témákat. Na, filmezzünk, vagy menjünk hát a VVDC-re?
Már van a VVDC, de igazából nem tudom, én meg sem néztem, ez volt az első, amit már csak felvételről sem néztem, meg annyira kurvára nem érdekel.
Üdv a klubban, komolyan.
Hagyjam már, szerintem tök jó volt.
De amiket hát... olvasok egyébként azóta, én is úgy érzem, hogy ez fassza meg minden, csak nem tudom, nincs már meg az a wow érzés, ami régen volt. Most már úgy vagyok vele, hogy tök jó, pisztek. Ó, ilyet is tud. Mondjuk pont most csodálkoztam rá tegnap, vagy tegnap előtt így. Valamit néztem a settingsbe, és akkor elkezdtem végignézni a settingsbe a dolgokat, és így ezt mióta lehet állítani, meg ilyenek. Tehát így végigmentem most az összesen, és mindent bájtottam, amit eddig még nem kattintottam meg. Úgyhogy így
figyelj,
érdekes
Tomi,
élmény.
Kérlek de szépen.
Az most, a már annyi, most... egyébként még egy bocs, annyi, hogy annyi opció van már, hogy egyszerűen tényleg el lehet veszni. Tehát, hogy persze, hogy az ember nem tudja azt, hogy tényleg változott valami. Igen?
Na, figyelj Tomi. Most adok neked egy tök jó feladatot, van rá itt egy pár percet, hogy kitaláld, de biztos, hogy nagyon gyorsan fog menni. Azt mondtad ugye, hogy nem volt már ilyen wow érzésed. Oké, mikor volt utoljára VVDC-n wow érzésed, és az miért volt? Ide be lehet majd vágni egy ciripelést.
Igen, ciripelést, vagy ilyen órakecsegést.
Nem, az a baj, hogy ez már nagyon rég volt. Szerintem az iOS 7 volt az utolsó, a körül. Nekem bevallom őszintén, az inkább negatív wow volt először, utána azán csiszoltak rajta, de...
De ne, én elmondom nekem, mi a gyanúm. Szerintem soha nem volt igazán nagy wow, most is volt egy-két apró wow, csak mindenki fölhájpolja magát erre az egészre, hogy de ez még nagyobb lesz, mint a tavalyi. De mert a tavalyi az mekkora volt? Nem igen. Tudom, de ez még nagyobb lesz. Ez nem lett nagyobb, mint a tavalyi.
Jó,
ó,
akkor átfogalmazom a választ. Nem a wow érzést volt meg, nem volt meg, hanem konkrétan leszarom, hogy mit mutat be az Apple, mert semmi olyan nincs, ami az én életemet százszor jobbá teszi.
Régen de ez nem azért van, mert már százszor... De ez nem azért van, mert az
mert
életed
már
százszor jobb.
Persze, már sokkal jobb.
De akkor, de érted, most az emberek azt várják, hogy már nem kívánok semmit igazából, csak hogy jöjjenek fancy dolgok, de azok már nem érdekelnek, akkor ez azt jelenti, hogy igazából amit az elmúlt években csináltak, az jó, csak most itt ülök a lebegő fotelomban, és idehozta nekem a kis robot az üdítőt, és hogy mit csináljak ma? Hát lehet, hogy megnézek egy sétálásról szóló videó.
Csabi, a Tony gúnyol, védjé meg.
Én nem tudom igazából, tehát én már évek óta úgy vagyok az... Nem, tehát nem... Nem az, hogy nem állok melléd, hanem nincs véleményem, nem tudok állást foglalni, mert az Apple számomra a tökéletesen érdektelen, magabiztosan ugyanolyan biztos pont az életemben. Én használom az eszközeiket, mindenki másnak az eszközeit kevésbé szívesen használnám. Évek óta rohadtul nem érdekel, mit mutatnak be, ami eddig működött, működjön továbbra is. kész, egyszerűen nem érdekelnek ezek a kis apróságok.
Ehhez annyit tudnék esetleg hozzátenni, ehhez, amit mondtál, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudnál találni olyan dolgot, amit mondjuk a hétköznapjaidban most használsz, és mondjuk az elmúlt 2 évben jelentették be, és szereted és szívesen használod, azért, mert megjelent és elkezdted használni, és jó, de nem feltétlenül kell emiatt mindig eldobni az embernek az agyát, hogy úristen, meg ott kamillázni, meg leborulni az Apple előtt. Nem, senki nem várja ezt azok várják, akik szerint az Apple-nek az a dolga, hogy kinyilatkoztasson, és az emberek utána térdre boruljanak, de ez egy hülyeség.
De ezt igazából Steve Jobsnak az iPhone bejelentő kínótja óta minden egyes Apple megmozdulástól várják, és soha a büdös életben nem történt ilyen. Az Apple egyszer feltalálta az okostelefont, és azóta így
és
állít.
Igazából akkor se, de és ez az egészben a legnagyobb poén, hogy akkor se volt senki annyira hű, de elájulva, mert már akkor is megvoltak róla a pletykák, és mindenki csak konstatálta, hogy aha, tényleg sejtettük, hogy ez lesz, ja, cool, és 10 év alatt tényleg egy fantasztikus dolog lett belőle, de akkor sem volt egy akkora nagy boom, csak így utólag belegondolva, az iPhone az egy óriási dolog volt a technika történetében, igen, 10 év alatt. Nem akkor, amikor megjelentették. Jó, most visszatekered az időt, igen, az volt a kiinduló pont, akkor kezdődött el valami, de senki nem érezte magát ott úgy, hogy úristen, most egy történelmi pillanatnak vagyok a szemtanúja, utólag
gondolom. Jó, de valójában, tehát olyan, most elvonatkoztatva a technológiától, meg bármitől, az emberiség történetében szerintem nagyon kevés olyan történelmi pillanat van, amit azt a pillanatot átélő emberek jelen időben nagy pillanatnak éltek át.
Pontosan, ez így van, de akkor miért várják azt, hogy majd most a WWDC-n, hogyha odaülök, vagy bekapcsolom a tévét, akkor lesz egy ilyen pillanat?
Mert rájöttem, bassza meg.
Mondd.
Túl sok Tóth Balázs cikknek adtunk lehetőséget, és teljesen elcseszte az élményt. Ez szinte tuti, hogy így van.
De nem, mert én nem olvasok tech cikkeket szinte egyáltalán. Főleg nem a Tóth Balázstól, és főleg nem az Apple-ről.
Én el szoktam olvasni, tudjam, hogy mit szidnak az emberek.
Nekem erre elég a Twitter, meg a barátaimnak a véleménye Messengeren. Én nem igénylek ilyen szempontból hírportálokat, meg semmit.
De most csak, hogy tényleg visszatérek a gondolatmenetemhez, mielőtt Tomi tényleg nagyon relevánsan megjegyezte Tóth Balázst. Tehát az emberek azt várják, hogy egy 5 év alatt beérett élmény megismétlődjön. Az nem fog tudni megismétlődni így, egyik pillanatról a másikra, az megint be kell, hogy érjen, és az emberek megértsék, hogy igen, 5 évvel ezelőtt az egy történelmi pillanat volt, mert bejelentették ezt vagy azt. Például azt, amit most bejelentettek, hogy a macOS-es fejlesztőkészlet, a UI-kit megkap egy kiegészítést az iOS-es kitből, ez egy ilyen tech blabla, és ez azt fogja jelenteni, hogy könnyebb lesz portolni iOS megírt alkalmazást Mac-re, tehát lehet, hogy a cégek elkezdik a native mobile first-öt, hogy először lefejlesztik iPhone-ra, iPad-re, és utána lefejlesztik Mac-re is, és most ennek még nem tulajdonítunk akkora jelentőséget, de 5 év múlva ez fogja meghatározni az app landscape-et. És akkor azt fogod mondani, hogy basszus, az mekkora dolog volt, most idén is ilyet kéne mondaniuk, de nem fogod azt érezni, amikor idén mondanak valamit, mert még nem tudod, hogy mi lesz belőle 5 év múlva.
Nem tudom, mennyi pénzetek van félretéve, de nekem van egy szenzációs ötletem. Az összes pénzünket forgassuk bele egy utazás irodába, ami azt csinálja, hogy 5 évre elköltöztet egy lakatlan szigetre embereket, eltartjuk őket mindenféle konzervekkel, meg stb., és utána visszahozzuk őket a civilizációba, és akkor megkapja ezt a wow-faktort, hogy mennyi minden változott 5 év alatt, azt a rohadt életbe, nem?
Van ilyen, úgy hívják, hogy börtön.
Vagy való világ 9.
De tényleg nagyon, nagyon jól mondja egyébként. Az ötlet a maga abszurditásában egyébként baromi jól illusztrálja, hogy miről van
igen,
szó.
Igen.
Hogyha valakit kiszakítasz ma, és 5 év múlva visszarakod a valóságba, akkor el lesz ájulva, és azt fogja mondani, hogy az meg úristen, mit lehet csinálni, és azt mondja, miért, ezt már tavaly is lehetett a telefonnál, semmi
most mondok valami csúnyát, szerintem ez 1 évvel is működik. Tehát, hogyha hogy emlékezzetek vissza, hogy amikor nemrég, amikor a Trumpnak az első ciklusa, vagy első éve véget ért, mint elnök. Hogy mi pontunk, hogy gondolj bele, hogyha azelőtt egy évvel, még a választásokat azt mondta, hogy 1 év múlva már 1 év múlva a Trump lesz az elnök. Tehát így, ugyan már. És most meg így annyira megszoktuk, hogy
már lemondatják így, meg
úgy, hát persze. Azt nem lehet. És így, és nézd meg, ehhez is hozzászoktunk. Tehát a világ az évről évre egyre gyorsabb, egyre weirdebb, egyre felfoghatatlanabb, és egy kicsit azt érzem, még ezt magamon érzem, nem tudom, hogy ez mennyire egy globális tendencia, hogy kezdek immunis lenni. Tehát például x évvel ezelőtt még az ilyen dolgokon teljesen ki tudtam borulni, hogy jaj, emberek mit gondolnak dolgokról, meg ki mit ír a Twitterre, meg ki mit nyilatkozik a tévében, és így nem. Tehát annyi van, ezt a múltkor Rick and Morty kapcsán beszéltük, hogy ez már egy olyan világ, hogy nem érünk rá megbotránkozni ezeken, mert 13 nap múlva majd akkor máson kell. És hogyha minden ilyenen fennakadnánk, akkor egy fennakadás lenne az életünk. És ez egy borzasztó nagy csapda, meg egy ilyen soha véget nem érő hülyeség. Úgyhogy tehát most visszakanyarodva az Apple-re, meg az iPhone-ra, meg a technológiára, tehát hogy persze, hogy nincs nagy duronás, mert ma már 5 percenként vannak nagy duronások a világban, és tök immunisak vagyunk erre. Az inger küszöbünk gyakorlatilag kalibrálhatatlan. És szerintem ez csak ennyi.
Ja. Meg az, hogy nem veszük számításba ezt az időfaktort, hogy múltbéli eseményeket az elmúlt időszak kontextusában nézünk, és nem tudjuk úgy értékelni. Tehát nem lehet két dolgot, egy pár évvel ezelőtti dolgot nem tudsz összehasonlítani egy maival, mert nem tudsz elvonatkoztatni teljesen attól, hogy ez már 5 éve történt.
Így van.
Ennyi.
Hát meg 5 év, azért belegondolok abba, hogy 5 évvel ezelőtt mondjuk, hogyha maradunk a technél, hogy milyen eszközökön dolgoztam, milyen telefonom volt, meg hogy mire mondtam azt, hogy ez mindig elég lesz, ugye a klasszikus Bill Gates szindróma, hogy a nem tudom, 64 kilobájt tárterület mindig mindenre elég lesz, tehát hogy ezek a mondatok, tehát hogy mert mi volt 5 éve? 5 éve volt 2013.
3.
Akkor azt hiszem már pont megvolt a 4-es iPhone-om, és amúgy meg valami, azt hiszem, hogy 6 éves MacBook-om volt, meg nem tudom, de hogy így nem éreztem, hogy ez így ne lenne elég, és hogy nyilván most már rohadtul nem lenne elég egyik sem, mert meg sem nyekkennének a mai szoftverekkel, de hogy 20 évvel ezelőtt egy 5 éves eszközre még nem mondtad azt, hogy az öreg. Tehát mit tudom én, a 80-as években nem mondták azt egy 5 éves rádióra, hogy azt le kell cserélni. Tehát egyszerűen nem voltak igények, nem volt ekkora piac, nem voltak ilyen dolgok, amik így el tudtak avulni.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tök jó, amit mondasz, és múltkor én Andyvel beszélgettem erről, hogy gyakorlatilag jelenleg a technika fejlődése az ilyen exponenciális görbe. Tehát tudod, az, ami egyre közelebb van a jobb oldalhoz, akkor egyre meredekebb. Uh-huh. És hogy gondolj bele, hogy mondjuk 60 évvel ezelőtt gondoljátok végig azt, hogy valakinek kell húznia egy egyenes vonalat, mert ezen a grafikonon, ami egy ilyen exponenciális görbe, ha húzol egy egyenes vonalat, az valakinek a sci-fi regénye, ami megpróbálja eltalálni az egyik pontját ennek a görbének, és azt mondani, hogy igen, azon a pontján a görbének ez lesz. Hogyha 60 évet visszamegyünk, és még lapos a görbe, akkor nem kell olyan magasra lőni, hogy eltalálj valamit valahol a jövőben. De hogyha ma írsz valamit, ahhoz, hogy te eltaláld a görbét, a görbének egy jelenlegi pontjáról már olyan meredek a görbe, hogy nagyon-nagyon magasra kell lőni. Talán nem is tudod eltalálni. Talán a levegőbe lövöldözöl, és semmit nem fogsz tudni eltalálni belőle, mert annyira gyors a fejlődés, és annyira beláthatatlan, hogy hova fejlődik, nagyon meredeken kell lőni.
Igen. És amúgy ez egy nagyon érdekes, ilyen nagyon földhöz ragadt példán keresztül, most ezt így megtapasztaltam a saját életemben, hogy most nemrég lejártak a 4 éves fundamenta a lakáskasszáim, ahol gyűjtögettem pénzt, és az egy dolog, tehát csak belegondoltam ebben 4 évben, hogy 4 évvel ezelőtt mi volt a perspektívám az életre. Akkor voltam 24 éves, és akkor még frissen voltam ilyen szüleimtől elköltöző, ambíciózus, fiatal, junior fejlesztő, nem tudom, és akkor hogy mit gondoltam, hogy 2018-9-ben mit fogok csinálni, és az volt a tervem, hogy nekem addigra már feleségem lesz, és kertes házra fogjuk fordítani azt a nem túl nagy összeget, de hogy én azt gondolom, és akkor még kijött a matek az akkori tudásom szerint, meg az akkori helyzet szerint, és így eltelt 4 év, és hogy gyakorlatilag így az életemnek az összes aspektusa teljesen máshogy alakult, és hogyha akarnék is ingatlant vásárolni ebből a 4 évnyi megtakarításomból, ami úgy nem kevés pénz, de lakáskontextusban nagyon kevés pénz, és nem tudok. Egész egyszerűen az egész világ 4 év alatt annyit fordult már csak egy ilyen dologban is, ami ráadásul nem is egy skifi, meg nem is egy ilyen húda nagy álom, csak annyi, hogy félre raksz forintot, amiből x év múlva akarsz venni egy dolgot. és már nem tudod megvenni annak a dolognak a küszöbét se 4 év alatt.
Arra abba belegondoltatok esetleg, hogy azért kerül ilyen sokba egy lakás, hogy kvázi röghöz kössön? Hogy oké, hogy röghöz köt, de hogy röghöz kössön? Tehát, hogyha beruházol egy ekkora lakásba, csokot veszel föl, csokos hitelt, tehát kapsz egy csomó pénzt az államtól, az oké, de kapsz mellé mondjuk még 10 millió hitelt is, és belevered magad ebbe az óriási adósságba, mi lesz az eredmény? Ott fogsz ülni a lakásodban a következő 10 évben, és nem mész el sehova, hanem jársz be dolgozni, és termeled a magyar GDP.
A megfogalmazást pontosítanám, mert a csok az egyértelműen röghöz köt, az arra lett kitalálva, ez nem is kérdés, de önmagában a lakástulajdon az csak Kelet-Európában ekkora nagy jelentőségű sztori. Tehát az ingatlanpiac az egész egyszerűen azért ilyen, meg azért drágul, és azért megfizethetetlen már tőlünk 100 kilométerre nyugatra is, mert a nagyon nagy tőkés felső pár százalék kezében van az egész, akik gyakorlatilag ezzel manipulálnak, hogy a kis ember ne tudjon olyat venni, és drágítják, hogy egy ilyen óriási nagy privilégium legyen a saját ingatlan, és ugye te béreld, ami neki egy fenntartja a gazdagságát. Ha meg megveszed, akkor meg még inkább fenntartja a gazdagságát. Tehát ez mesterségesen emelik ezeket az árakat, mert ebből élnek, hogy ott van az a kőből készült luk, érted? Ezt egyszer valamikor megvette, mert örökölt, mert mindegy, hogy becsületesen vagy nem becsületesen szerezte, de egyszer volt annyi pénze valamikor, és élete végéig abból fog élni, hogy neked nincs. Úgyhogy ezt nem örökhözködésnek tartom, ezt szintiszta üzletnek tartom, és én személy szerint el is engedtem az ingatlan vagyon hajhászását, így 30 előtt még, hál' Istennek.
Annyi idős voltam, mint te, kb. Akkor történt meg velem ez. Tehát én mindig a szüleim lakását kivéve mindig valamilyen bérleményben laktam, talán egy időszakot kivéve, amikor vettünk valami kis olcsó kis garzon, de
hát nem volt amikor ilyen dolog, amikor hogy olcsó kis garzon.
Igen, most már ilyen nincs, tehát azóta annyit változott a dolog, hogy gyakorlatilag meg én eljutottam arra a pontra, hogy tegyük fel, egy adott színvonalon szeretnék élni egy adott méretű lakásban. Per pillanat, ha bérlem, akkor jobb, olcsóban jövök ki, mint hogyha a hitelt törlesztem, és itt ezt akkor hagyom itt, amikor kvábbi akarom, és nem kell problémáznom azon, hogy el fogom-e tudni adni, meg hogy tönkre megy, nekem kell megjavítani, meg így...
Így van.
Mi, hagyjuk már. Viszont élek egy lukban, amit én a kis pénzemből kell, hogy karbantartsak, amikor élhetek egy nagyobb lukban, amit megjavítanak helyettem, olcsóbban.
Igen, viszont csak az a filozófia, hogy a kútba dobod ellenér... a pénzt.
Igen, pontosan.
Mi volt, mondja Tomi?
Hát ez, hogy a kútba dobod a pénzt.
De ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség.
Nem, szolgáltatás alapú világ felé haladunk, basszus. Igen. Élsz egy szép lakásban, az egy szolgáltatás, amit szolgáltat neked a tulajdonosa havi szinten. Ha nem tetszik a szolgáltatás, lecseréled egy másikra.
Álljunk meg itt, mert én egy ideje gondolkozom ezen, és nagyon aktívan, mert azért már kezdek közel... Jó, hát életemnek a felét nagyjából már szerintem leéltem, ha szerencsém van. És kezdek oda jutni, hogy amikor nyugdíjas leszek 60-70 éves, akkor mibe fogok élni, és hogyan fogom eltartani magamat? Mert igazából azt számolgatom folyamatosan, hogy ha félre is teszek annyi pénzt, akkor egy csomó mindenről le kell mondanom a jelenben, és a jövőben csak épp, hogy kijövök. Mert akkor még ki tudja, milyen árak lesznek, lehet, hogy még durvábbak. Tehát, hogy...
Hát én erre azt tudom mondani, hogy nekem van egy olyan hosszú távú, gyakorlatilag életre szóló előtakarékosságom, amiben 15 ezer forintot fizetek havonta, amit szerintem életem végéig mindig gond nélkül meg fogok tenni, akkor is, hogyha közmunkából élek, basszus, tehát hogy ez tényleg az, hogy az muszáj annyit félreraknod, és ez nem akkora áldozat.
De várjál, ez az öngondoskodás, ez oké, hogy legyen nyugdíj,
hát
mondjuk. De várjál, itt a Tominak szerintem inkább arra vonatkozott a kérdése, de javíts ki, Tomi, hogyha tévedek, hogy hol fogok én akkor élni? Igen. Lesz addigra egy házam, ahol élhetek, vagy akkor is rá fogok kényszerülni arra, hogy valami lakást béreljek, vagy esetleg valami otthonban fogok élni, vagy lesz valami idősek hostelje, amit direkt arra találtak ki mondjuk 30 év múlva, vagy 40 év múlva, hogy az idős ingatlan vagyon nélküli emberek, akik még nem akarnak otthonba menni, számukra egy új piac nyílik, és idős hostelekbe mennek, ahol csak öregek laknak, de még nem otthon. Tehát nem otthon, meg nem ilyen idősek sok kis lakása, amik most is építenek ilyeneket, hogy ilyen kis lakások, de különállók, de igazából egy nagy komplexum részei, hanem vagy talán mégis inkább ahhoz hasonló. Tehát, hogy valamilyen időseknek szánt bérelhető dolog.
Na, ezt most kéne elkezdeni, gyerekek.
Hát...
Én beszállok 10 forinttal.
De nem, én úgy gondolom, hogy azért, hogyha tehát leszek 65 éves, és addig folyamatosan dobálgatom ezt a 15 ezer forintot egy számlára, azért ott lesz annyi pénz rajta, hogy életem végéig egy lakást bérelhetek, ugyanúgy, mint egész életemben.
De azért kalkuláld a lakásbérésbe bele azt, hogy el is kell tartanod magadat, hogy fizetned kell a dolgokat, ami teljesen más értéke lesz 30 millió forintnak 20-30 év múlva, mint most, gondolod.
Ez valószínű egyébként, igen.
De... Valószínű, fele annyit se fog érni, sőt, Ez itt az én bajom, hogy haladunk valamerre, és így tökre nem érzem azt, hogy nem tudom megtalálni az egyensúlyt, hogy most mi lenne a jó, és hogyan, mert hát én is ugyanezt látom itt, hogy lakást venni, az egyszerűen főleg itt Angliában, ez egy olyan, hogy az Istenért nem voltak nekem egyenes árgú leszármazottaim között hercegek, meg grófok, meg nem tudom mik, tehát.
És azt figyelitek, hogy gondolkodunk az egészről? Mind a hárman úgy gondolkodunk rajta, hogy fogjuk mi majd ezt egyedül megoldani. Egyikünknek se jut eszébe az, hogy mit fog majd csinálni a gyerekem meg az unokám, hogy én ne halljak éhen. Nem is gondolunk rá. Jó, nincs egyikünknek se gyereke per pillanat. De feltételezem, hogy lesz. És ennek ellenére sem arra azzal tervezek, hogy majd én a gyerekemnél fogok lakni, vagy a gyerekem fog majd engem eltartani, fizetni az albérletemet, vagy az otthonomat, nem. Arra tervezek, hogy én ezt megoldjam magamnak, mert egyrészt ne legyek a gyerekem terhére, másrészt meg mi az már, hogy én nem tudok önállóan boldogulni.
Igen,
akármilyen idősen.
Igen, ez egyfajta ilyen, nem is tudom, ez a hát nem individualizmus, nem tudom, hogy hívjam ezt, de hogy ez a modern embernek szerintem egy ilyen tulajdonsága, hogy nagyon-nagyon meg akarjuk tolni, hogy nekünk aztán bezzeg semmi segítség nem kell, mert mi milyen faszák vagyunk. Ezt szerintem mi így nőttünk föl kicsit ebbe az ilyen amerikanizált világképbe, hogy teljesíteni, 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 és egyedül, és megtolni, és túltolni, és én ezt érzem e mögött, de amúgy meg az is érdekes, hogy én is mindig úgy beszélek a lakhatásról, lakásvásárlásról, meg bármiféle jövőképről, hogy egyedül vagyok. Tehát, hogy oké, hogy mit tudom, hogy nincsen barátnőm tök régóta, és nem tudok így számolni, hogy akkor de hogy azért, amikor az ember így leköti magát egy lakásba, vagy nem tudom, akkor az tök optimális, hogy ugye ezt nem egyedül teszi, tehát ott már két kereset van, két embernek a véleménye, igényei, jövőképe van benne a képletben, és én sem így gondolkozom, pedig hát, hogyha mégiscsak vennék valahol lakást, azt nem egyedül dönteni el, hogy hol és miért. Tehát,
és már ez, amit most mondtál is igazából egy modernebb felfogás, mert mondjuk egy fél évszázaddal ezelőtt még azt mondták volna, hogy hát egy kereset az biztos van,
ja, hát,
még akkor is, hogyha ketten vagyunk.
Jó, de ez annyira távoli, tehát...
Neked már távoli, de per pillanat még velünk élnek azok az emberek, akik ebben a világban nőttek fel.
Hogyne. És ami a legszomorúbb, hogy ezek az emberek döntéshozói székekben ülnek még.
Ezt nem akartam ebbe az irányba elmenni, de ja. Igen.
De igen.
Igen.
Ami döntéshozói székekben és a parlamentben.
Arról meg abba az irányba meg még aztán ne is menjünk el, csak egy gyors említés erejéig, mert iszonyatosan felbasz, hogy kinek hogy kell hány gyereket szülni, különben az áruló.
Jó, hát igen, tehát az a baj, ez viszont sajnos megkerülhetetlenül egy aktuál politikai téma, ami én pont tegnap írtam ki a Twitterre, hogy én ezt így tényleg nem vagyok hajlandó csinálni. Tehát a választások utáni csalódottságomban nekem volt egy olyan, nem is tudom milyen revelációm, hogy hú, akkor ezzel a közélet nevű dologgal nekem hú, de kéne foglalkoznom, mert hogy akkor legközelebb majd elkerüljük azt, hogy ez meg az legyen, és nem, tehát nem, ezt én elengedtem, a pártpolitika, aktuál politika az egy olyan dolog, ami teljesen józanul szemlélve nagyon-nagyon rossz, és És nem tudunk ezen szerintem mit csinálni.
Csabi, ezzel semmi baj nincsen, de ezzel semmi baj nincsen. Egy átlag embernek nem kell a politikával foglalkoznia gyakrabban, mint 4 évente a választásokkor. Vagy esetleg, hogyha el van tolva, akkor ilyen önkormányzati választásokkor, vagy ilyesmi. Mert nekünk azért választjuk ezeket az embereket, hogy ők foglalkozzanak vele helyettünk. Csak amikor akkor kezdesz el foglalkozni vele, amikor elkezdesz időközben is foglalkozni vele, az azért van, mert nem tetszik, ami van. Hogyha mégsem foglalkozol vele, az pedig két dolog miatt lehet, vagy azért, mert tetszik, ami van, vagy azért, mert nem érint. És hogyha ha nem érint, akkor úgy vagy vele, hogy jó, majd 4 év múlva megint lesz választás, akkor majd megint megpróbáljuk, az kész.
Igen, de én szerencsés vagyok, mert tényleg nem érint. Tehát én nagyjából egész ilyen, tehát 20 éves korom óta mondom azt, amikor hallok egy ilyen vitát, hogy innen muszáj elmenni azonnal ebből az országból, mert így így politika, új politika. Persze, minden nagyon rossz, ezt elismerem, de hogy engem sajnos, hát nem sajnos, szerencsére azóta sem érint aktívan. Tehát éppen ezért én maximum ilyen felelősségérzetből érezném fontosnak, hogy aktívan változtassak ezen, de nincsenek erre eszközeim. Tehát nem vagyok politikus, nem vagyok szónok, nem vagyok semmi. Egy szavazó polgár vagyok, aki tökre szerencsés, mert hogy így, hogy nem az ő jelöltje nyer már tök régóta, még így is egy normális életet fent tud tartani. Csak ezzel nagyon kevesen vagyunk így. Ez tök szomorú.
Lehet, hogy hülye példa, de hogy mennyit jelent egy kicsi, hogy ülsz a dugóban, és sétafikál feléd a hajléktalan csávó. És adsz neki pénzt, vagy nem? Ha adsz neki, változtat valamit? Nem. Ha nem adsz neki, azt gondolod, hogy akkor protestálsz, és nem támogatod hogy ezt a kéregetést. Ha lesz hatása? Nem. 100 forinttal kevesebb lesz neki, vagy 100 forinttal több. Ez ott, abban a pillanatban nem biztos, hogy oszt vagy szoroz. Tehát igazából nem tudsz rá, hogyha fogod és beülteted magad mellé a kocsiba, elviszed, lefürdeted, elviszed egy állásinterjúra be, meg adsz neki lakást, amíg össze nem szedi magát, talán azzal annak az egy embernek megváltoztatod az életét. De még az is kicsi a probléma megoldásához.
Oké, csak melyik és ez akkor az vannak... egy ember, miért pont ő, tehát ez 25 ezer kérdést kinyit, és én vállalom, hogy nekem ez a kérdéskör túl komplex ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak.
Igen, és ez pont ez az, hogy egy ember ezt nem tudja megoldani, még hogyha egy ilyen radikális dolgot is csinálsz, hogy megfürdeted, elviszed interjúra, stb. Az kell, hogy ezeket a dolgokat rendszerben, tömegesen kell kezelni, amire szervezetek képesek,
miket éppen ellehetetlenítenek meg a különböző gyülekezési jogokat visszafogják. Tehát ez jó irány.
Jó, hát az nem kérdés, hogy nyilvánvalóan a legkényelmesebb, legkomfortosabb helyzete egy kormánynak az, hogyha a szavazópolgárok betegek és tudatlanok, és semmi lehetőségük nincsen ebből kitörni, hiszen akkor a legkisebb adomány is szavazatot ér. Ez sajnos tök világos, hogy ez történik, hogy akinek rossz, annak még rosszabb legyen, és még hajnal is meg valami fel nem szerelt kórházban. Tehát ez egy borzasztó tendencia, amivel tényleg, és én felőröltem magam ezen, hogy most ezzel én mit tudjak csinálni, de hát basszus, nem tudok kórházat építeni egyedül, nem tudok semmit csinálni egyedül, ami ezen igazából segít.
Csak tömegesen lehet változtatni ezeken a dolgokon, viszont ha ellehetetlenítik a szerveződést, akkor marad az, ami marad. És hogyha szerencsés vagy szerencsések vagyunk, akkor nem kell ezzel foglalkoznunk. Ha meg nem vagyunk szerencsések, akkor meg lehet, hogy belepusztulunk. Tehát így és emberek ezen meggazdagszanak, és most nem is mentünk bele túlzottan a politikába, ez egyszerűen csak így működik a kapitalizmus, meg amit ebben ezt meg lehet csinálni. Ez a rendszer jelenleg megadja erre a lehetőséget. Azért, mert hajlunk arra, hogy elfogadjuk azt, amit olyan emberek szavaznak meg, akiknek nem törődünk azzal, hogy a döntésük az vajon átgondolta, vagy sem.
Igen. Hú, ez 1000 dolog jut még eszembe, de szerintem ne erre menjünk tovább, nem is tudom, honnan indultunk el.
Önök a 88 mérföld óránként politikai rovatát hallották, és most film.
De tényleg az Apple Keynote-ból jutottunk el a magyar
kórházakig. Indultunk el. Abból indultunk el, hogy mennyit változik a múlt és a jövő, és mi az, ami nagy durranás. És kikötöttünk a politikánál, mert valahol érint minket, de Kb. Eddig, engem eddig érintett, most már ne érintsen.
Szerintetek, ha Steve még élne, elindulna az elnökségért? Viccen kívül nagyon kíváncsian várom a Trump elleni kihívókat majd, hogy ők mennyire fogják felvenni ezt a stílust, illetve mennyire lesz ez most hirtelen általános tendencia, ez figyelj, a szókimondó jópofa.
Amerika is ugyanakkora színjáték, mint ebből a szempontból, mint Magyarország. Tehát most kihívók ugyan, mert ezek, nekem mindig a Mr. Robot első évadának a zárójelenete jut erről eszembe, amikor a médiában egymást ostorozó öltönyösök a nap végén összegyűlnek egy ilyen Manhattani felkarcol legfelső emeletén is kocintanak a pesgővel, hogy haha, hogy manipuláltuk őket. Tudom, hogy ez is egy ilyen olcsó összeesküvés elméletnek tűnik, de lassan nekem nincs több opció a fejemben, hogy máshogy lehet ennyire elbaszott, ami történik a világban, mert ezt már véletlenül nem lehet csinálni. Szóval...
Az UFO, egy UFO-nak az álmában élünk.
Imádnám.
Mire lehetne átkötni egy UFO álmát, öregem? Most nézem a filmlistát.
Volt most rá UFO-s film, baszki, várjál.
Volt, Solo.
Na, oké, akartok beszélni a Solo-ról, mert engem nem érdekel, nem fogom megnézni. Persze. Nyugodtan elszpoilereztetitek.
Ne viccelj, hát Star Wars, Disney, Marvel, ja.
Vagy mi az?
Nekem pont azért tetszett, mert annyira nem volt Star Wars. Egy tök jó ilyen western-szerűség volt, lézerpuskákkal, meg dolgokkal, volt rajta vonatrablás, volt üldözés, volt, itt egy igazi jó ilyen űrwestern volt, egy kicsit idézte nekem a Firefly-os időket, csak ugye ez egy picit más, az egy kicsit még jobban ráerősít erre a westernes dologra. Ez egy általunk ismert és szeretett univerzumban játszódó vadnyugati kalandfilm volt, és én nagyon jól szórakoztam rajta végig, és nem is vártam tőle többet.
Ez volt a Solo, és most sport.
Tony Solo-ját hallottátok.
Solo review volt, igen.
Szépen Solo szőlő.
Solo review.
Én is egyébként tökre egyetértek veled. Nekem maga a film sztoria az így semmi, mert viszont maga a világ, amiben játszódott nekem, az tök tetszik, meg szimpatikus. Tehát kicsit ugyanazt éreztem. Most elkezdtem nézni amiket a Last Jedi-t. És körülbelül az ötödik-tizedik percig jutottam el.
Itt a podcast felvétel közben nézed a Last Jedi-t?
Nem most, tegnap. Tegnap csak így bekapcsoltam, aztán elszállt a Plexerről, úgyhogy nem néztem tovább. De mindegy, tökre tetszett abba is, hogy oké, lehet látni, hogy az így tökre eltávolodik attól a Star Wars-tal, ami gyerekkorunkban volt, de hogy nekem tetszik ez a világ, hogy kicsit olyan, mint amikor a Harry Potter-t sem nagyon bírtam, de mindig, amikor tévébe leadják tévébe, és oda kell keveredek a tévé elé, akkor mindig azon bámulok, hogy mennyire részletgazdag, és mennyire egy szenzációs világ, amiben játszódik ez a sztori. És a Star Wars-nál is igazából ezekkel a töltelék filmekkel úgy vagyok vele, hogy Rogue One, meg Han Solo, film, eredet film. Oké, nem hiszem, hogy bármi is indokolta volna ezeket a történeteket, hogy lássam, hogy tényleg hogy történt, hogy volt ez a Kesseli futam is, meg hogy miért lett Solónak Solo a neve. De hogy így maga az a világ, amiben játszódik, meg hogy azok a karakterek, meg fajok, amik összekapcsolódnak, meg azok a technológiák, azokat így látni, az itt tök érdekes, meg hogy még ezeket még hogyan bontják ki jobban. Úgyhogy, ja, nekem ennyi. Én nem voltam annyira kikészülve a Eiriknek a játékától, szerintem tök jól játszott.
Szerintem senki, mármint aki készülve negatív értelemben?
Negatív, igen. Na mindenki fikázta, hogy olyan semmilyen, meg olyan, szerintem pontosan azt játszott, amit el kellett játszani, és tök ügyes volt, ahogy a Han Solo-nak fölvette, amit a Harrison Ford-nak fölvette a mimikáját, meg a beszédét.
Igen, ahogy megalkotta Harrison Ford azt a karaktert, ahhoz hű tudott maradni. És nekem ez például pont Andyvel néztük ezt a filmet, és utána azt mondta, hogy basszus, hát mit várunk szegénytől? Sokkal nagyobb színészek mellett játszik főszerepet. Igen. Tehát így majd egyszer lesz belőle egy nagyon-nagyon erős karakter. Most neki el kellett játszania egy teljesen másik színész által megalkotott karaktert, de nem lehetett teljesen egyedi, és közben nagyon nagy színészek játszhattak egyedit mellette. Tehát senki nem ismerte például Woody Harrelson karakterét, és ő lubickolt benne.
Tehát jó, mondjuk Woody Harrelsonnak adsz 3 gram füvet, és eljátszik mindent úgy, mintha egész életében azt játszotta volna, az ember egy zseni.
Jó, az Emilia Clarke-ra például nem mondjuk azt, hogy nagyszerű színésznő, mert szegény nem. Mondjuk most tök más karaktert végrehozhatott, mint eddig, de valahogy úgy nem tudom, látom a szenvedést az arcán, és így nem. Ő azért Oscar-t sose fog kapni. szegényként bármilyen kis cuki és aranyos, és négy fejjel kisebb nálam, de...
Majd fog kapni valakit, akit Oscarnak hívnak, és... Nem. Ja. És megszorongathatja.
Mit akartam? És Csúvinak a szerepérhez mit szóltál, hogy olyan, nem tudom. Én valahogy ezt tök máshogy képzeltem, ezt a találkozást is, hogy így...
Nekem tetszett, de nekem volt egy kis mini spoilerem előtte, ami igazából nem is spoiler. Megnéztem egy autocomplete interjút, nem tudom, ismeritek-e ezeket, hogy a Google-be beírod a színésznek a nevét, és földob egy csomó ilyen autocomplete kérdést. Uh-huh. Ezeket kiszokták screenshotolni, és odaadják konkrétan a színésznek. És a Csubakkát játszó Finn színész, aki 2 méter 10 centi, azt hiszem egyébként, ő vele is csináltak, és szerintem egy nagyon jó pofa ürge maga a színész, és semmi nem jön át az ő belőle, mint a Finn fasziból, azon kívül egyébként, hogy tudja azokat a hangokat ténylegesen kiadni. Nem kellett effektezni, legalábbis úgy tűnt. Hogy mondjam, tehát nekem sok, egy picit ez hozzáadott ahhoz, amit az a karakter nyújtott a filmben. Egyébként egy teljesen átlag mellékszereplő volt végig, szerintem.
És neked mennyire jöttet? Hm? Tudom, ez hülye kérdés, de mindenki erről beszél, hogy hú, mennyire lehetett volna látni ezt a rendezőváltást, ugye a Lego Movie srácok, meg ők csinálták, ugye a... Jaj, mondjátok már, mi volt az a régi 90-es évek, vagy 80-es évekbeli sorozatnak a feldolgozása, amiben a Jonah Hill meg a Channing Tatum beépült a középiskolába.
21 Jump Street.
Jump Street.
Azaz. Na, hogy ő azt rendezték. Imádtam. Még, és kirúgták őket igazából forgatás 5. hónapjába, vagy valami hasonlóba. És hogy neked összeáll teljesen a film, vagy volt valami hiány, vagy valami olyan, ahol érezted, hogy el volt kapkodva?
Egy kicsit súlytalanná vált a Szólónak a motivációja, hogy vissza akarok jutni megmenteni a csajt, amikor találkozott a csajjal, akkor így gyakorlatilag össze kellett volna omlania, mert az eddigi dolog, amire fölépítette az egész életét, az gyakorlatilag megszűnt. És ezért nekem tökre súlytalanná vált az ő eddigi motivációja. Ezután már igazából csak egy jó, akkor keresünk pénzt, és nem tudom. Tehát így ez lett belőle. Ez nekem egy kicsit fura volt. És nem tudom, hogy ez a rendezőváltásnak köszönhető-e, mert hogy ugye az elején építették föl ezt az egész meg kell találnom a csajt, hogyha az lett volna a filmnek a vége, hogy basszus, visszamegy a csajért, és kimenti onnan, jó, nagyon klisés lett volna, de akkor egy jó felépítették, mert itt egy csavarral elvágták a közepén ezt a dolgot, hogy találkozik vele, és nem tették a helyre a faszinak a motivációját. Onnantól kezdve így csak sodródik.
És tényleg te, aki igazából követed a Star Wars univerzumot könyvbe is, meg rajzfilmbe is, neked biztos, hogy sokkal jobban átjött a filmvégi csavar. Illetve a visszatérő karakter. Spoilerezzünk már, vagy hogy van már?
Meg kellett kérdeznem Andyt, mert az a baj, hogy én nem néztem annyit a Clone Wars sorozatból, hogy tudjam, hogy miről szól ez, meg a Rebels sorozatot sem néztem. Hát az van, hogy baromi nehéz megölni ezt a karaktert, aki ott kameózik, és viszont ezek után, az események után ténylegesen meghal egyébként a Rebelsbe valamikor. Nem tudom, hogy spoilerezünk-e, Darth Maulról van szó egyébként.
Jó, mivel hogy amúgy is ki volt írva az adásnak a leírásába, hogy melyik timecode-ig beszélünk erről a filmről, én, aki nem láttam a filmet, de nem is szeretném, így nagy vonalakban valamikötök elmondaná a plotot, hogy így mi történik a filmben, csak így 3 mondatban. Tehát alapvetően ott kezdünk, hogy a fiatal Han Solo, meg az Emilia Clarke ugye indulnak egy bizonyos bolygóról, onnan...
Ennyi, de hogy lesz bőle Solo, meg hogy hogyan kezd csempészni, meg hogyan ismerkedik meg a Csubakkával, és hogyan ismerkedik meg a Lando Calrissiannal, ennyi az egész sztori.
És akkor jól értem, hogy a Han Solo alapvetően egy Stormtrooperként indult, és onnan lett ilyen rogue, és elment tolvajnak a másik oldal.
Sose volt katona ott, ő csak egyszerűen hát így tudott kimenekülni, hogy bement egy hát mert bement egy A-ajtón, és mert üldözték, tehát ennyi. Ez még nem is olyan, mint a... De kicsit hasonlított a csillagközi invázióra, amikor csak azért soroztatta be magát, hogy a csajjal legyen együtt. Mert itt is valami olyasmi volt, hogy a hogy a csajt kereste, miközben ő egyébként küldetéseket teljesített.
Gyakorlatilag azért áll be katonának, mert pilóta akar lenni, de a magatartása miatt kivágják a pilóta akadémiáról, és Stormtrooper lesz belőle.
Értem. És
három év után dezertál. Három év után egy csatában dezertál, és elmegy ezekkel a csempészekkel, és megtetszik neki a csempész élet, és lenyomja a Kessel-ránt, és megismerkedik a Landóval, és rájön, hogy átverte kártyán, és elnyeri tőle az űrhajót.
És közben tele van mindenféle ilyen szuper kis kikacsintásokkal, utalásokkal, ott van a Szólónak a kockája, ami egy csak a Force Awakens óta lett akármi, vagy a Last Jedi óta, tehát hogy
ja, igazából minden olyan dolog, amiről Han Solo a későbbi, történetileg későbbi filmekben így nagyzol meg, mesélget, arra volt valami referencia.
Igen. Tehát, hogy Han Solo elmondja, Jedi visszatérve, hogy egyszer elmentem húgyozni, és most mutatják azt, hogy hogy csinálta.
Igen.
Jó.
Hát gyakorlatilag egy ilyen non-stop kétórás, aha.
Tehát klasszikus fanservice az egész magyarul.
Tulajdonképpen igen, de önállóan is megállja a helyét, uh-huh. Tehát mondom, szerintem egy nagyon jó űrveszten.
Jó, szuper. Elsősorban azért kérdeztem, hogy nagyjából mi a plotja az egésznek, mert arra vagyok kíváncsi, hogy a vége mondjuk mennyire volt nyitva hagyva, tehát még akarnak ebbe szuszakolni a már ismert filmek és e közé, ilyen origin story-kat, vagy...
De szerintem nem. Valószínű azért igen. Hagyták nyitva a csajnak a szálát, és azért jött be a Darth Maul is, mert most érted, nem. A Darth Maul azoknak, akik nem követik a rajzfilmeket, azoknak mit mondaná és miért?
De nem is kell, hogy mondjon bármit is. Tehát ez azoknak szólt, akik követik a rajzfilmet, és kész. Ez a sztori le van zárva, egy nagyon hosszú történetszál van a Rebelsben, meg a Clone Warsban Darth Maulról, és fölösleges neki még egy filmet csinálni.
És most felkészül Boba Fett. Ő a következő.
Akár. Egyébként, várjál, de tényleg?
Tényleg.
Mert én nem tudom most, tehát egy időben lehetett tudni, amikor megjelent ugye az első hír, hogy jön a Force Awakens, akkor fölnyomtak egy plotot, hogy jó, lesz a Force Awakens, aztán a Rogue One, aztán a következő, aztán a 8-as film, aztán a Han Solo-s film, aztán a 9-es film, és én azóta nem tudom, hogy van-e újabb.
Boba Fett, és tudom, hogy lesz egy James Mangold fogja rendezni, aki a Wolverine movie-kat rendezte legutóbb.
Uh-huh.
Szinte mindegyiket, a izét is, a legutolsó farkast is. Talán. Szóval, ja, szuper. Igen, ez egy létező dolog, május 24-e a hír. Viszont nem tudom, hogy miért kell. Tehát, hogy azért az első két-három részben, mi volt az első a prequel trilógiában, és elmondtak sok mindent a Boba Fettről. Tehát minek kell még eredet történet
annyit
neki?
Annyit mondtak erről. Hát meg a Clone Warsban is elég sokat szerepel a fiatal Boba, de mit tudom róla, de
Boba
egy szimpatikus...
Boba Gooding Jr.
Meg van a nagypapája, a Hubba Boba.
Amúgy ezt a Szólóhoz még hozzátenném, hogy elég erősen megjelenik az a dolog, hogy ő állítja magáról, hogy ő egy zsivány, és egy bad guy, tehát azt mondogatja magáról, hogy én a bad guy vagyok, de igazából valahogy mindig a jó út, vagy a jó irány mellé áll.
Aha. Igen, meg...
És ez ugye visszatükrözi a későbbiekben is, hogy mennyire ő ilyen vagány gyerek, hogy hagyjatok már békén, nem érdekel a lázadásotok, aztán valahogy mégis ott köt ki velük.
Meg tábornok azt is megmagyarázzák, hogy miért ő először. Ilyen klasszikus dolgok is.
Jó, örülök. Mármint, hogy örülök, hogy nektek tetszett, annak is örülök, hogy én nem néztem meg, mert mindegy, mert nem, ez nem az én sztorim. De aminek még jobban örülök, hogy ez volt eddig a legrövidebb Star Wars-szal kapcsolatos rész a podcast történetében, úgyhogy köszönöm nektek.
Na várjál, de most jön a Solo 2.
Ne. Illetve én mondanám, hogy nézzétek meg az Isle of Dogs-t, ugye az új Wes Anderson
filmet. Én tervezem megnézni, csak egy picit félek tőle, mert nem az az animációs stílus, amit én úgy annyira komázom.
És amúgy annyira nem is hú, de nagyon jó. Én azt gondolom, hogy látni kell, mert amúgy jó, meg vannak benne tök érdekes dolgok. Egy picit, ugye már csak a setting miatt is, hogy alapvetően egy ilyen fiktív Japán, ugye, a világa. Emiatt nekem a Kubo and the Two Strings-re emlékeztetett egy kicsit.
Mert nem néztél elég animét.
Nyilván nem néztem elég animét, meg nem is, az nem is az én dolgom az, de hogy alapvetően az egésznek volt egy ilyen, Tehát a Wes Anderson ugye legutóbb a Grand Budapest Hotellel nekem lerakta a nagyon jó filmjét, amit én nagyon szerettem, és ez ahhoz képest nekem ilyen élvezeti faktorban egy kis visszaesés, tehát hogy olyan zilált volt az egész, meg nem igazán volt pontosan meghatározva, hogy ennek most mi is akar lenni a világa, meg az atmoszférája, egy ilyen, az is egy picit nyomasztó volt, tehát alapvetően ugye az alapplot az a kutyáknak a deportálása, meg a kutyákban történő ellenségkép keresés, és akkor egy ilyen szigetre számúzik őket, és az egészben van egy...
Jól olvastam, hogy ez ilyen aktuál politikai reflexió.
Erősen aktuál politika, igen, tehát szerintem nem lövök le semmit azzal, hogyha elárulom, hogy igen, a kutyák azok a migránsoknak az analógiája, akiket nem szabad beengedni a városba az emberek közé, mert van egy vírus, ami gyógyíthatatlan.
Kutyák!
Szóval nagyon erősen, nagyon egyértelmű áthallásai vannak az aktuál politikára.
Migránsok nagy látószögben. Migránsok nagy látószögben és sapkában.
És igen. Kutyák.
Igen. Szóval semmi meglepő nincsen, és amit a Wes Andersonnak mindig felszoktam róni, az itt is ugyanígy megcsinálja, hogy így az első 10-20 percben nem tudod mi ez, olyan fura, de közben cuki, de közben nagyon szépen van felvéve, meg szimetria, meg minden olyan cuki, és akkor közepére elkezd így érdekelni a sztori, végre elkezded úgy megérteni, hogy most mit akar mondani, meg szóval ez az eszköz azért van, hogy, és akkor így bontódik ki az egész, és a végére pedig a legkiszámíthatóbb befejezést adja oda neked, nulla dolgot hagy meg neked, hogy tovább gondolkozz rajta, és ilyen naív, gyermeki, ilyen, és akkor boldogan értek, hogy meg nem haltak, TDD a vége, és mindig az a baj, hogy Wes Andersonnal, hogy az egész filmben húzza az agyat, hogy ez vigyelj, mindjárt több lesz, mint amennyit hiszel, és nem. Tehát minden filmje ilyen, hogy azt hiszed, hogy végre felnő a közönségéhez, és végre mer majd valami bátrabb endinget írni valaminek, és nem. Mindig az a vége, hogy és minden jó lett. Tehát így szörnyű. De amúgy meg én szerettem a filmet. Nagyon egyedi. Tehát nincs még egy Isle of Dogs. Tehát nem tudom hasonlítani se semmihez.
A Moonrise Kingdom is az?
Igen. Moonrise Kingdom, a Grand Budapest Hotel,
az az egyik kedvencem akkor tőle.
A Grand Budapest nagyon
én
jó.
Én azt hittem, hogy nem láttam még Wes Anderson filmet, de akkor láttam.
Hát meg a Fantasztikus Róka úr egyébként, az is ugye a Fantastic Mr. Fox, az talán
a... Én azt nem merem megnézni, annyira creepy az a róka.
Nem, az egy nagyon kedves mese. Tehát abban a szinkron hangok, tehát ugye Bill Murray,
George
az
Clooney.
Egész egy ilyen nagyon jó ilyen... George Clooney, igen. Tehát,
őket nem értem, ők angolul beszélnek.
Ami még engem érdekelne, ilyet nem szoktunk csinálni a podcastben sűrűn, de most úgy látom, hogy a múltkor ajánlottam a Tanyának egy filmet, ami már lassan 4 éves, a Spring című filmet, és szerintem ezt nagyon régen ajánlottam az adásban is, de csak tök röviden, és úgy látom, mind a hárman láttuk. Ez egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy indie film, tehát hogy azért ez egy ilyen kis büdzséjű, kis...
Én úgy kezdeném el, hogy a Csabi ajánlott nekem egy filmet, amit úgy apostrofált, hogy ez egy kis ilyen Lovecrafti, és ezzel engem már megfogott, dologba átcsapódott. Tehát kezdődik egy ilyen kis cuki valami, és lesz belőle egy Lovecrafti csápos szörnyes. És így mondtam, hogy mi van? És ezt nekem látni kell. És mit kaptam? Egy gyönyörűen fényképezett, egyébként tényleg iszonyatosan szép képek vannak benne, filmet, ami egy love story, egy kis csavarral. És az a csavar, az már rögtön az elején elkezd kijönni, és ilyen nagyon, nagyon lassan magyarázzák el, addig még egészen misztikus, aztán találnak neki egy magyarázatot, ami meglepő, mert basszus, ezt miért kellett megmagyarázni, de tök bátrak voltak, hogy megpróbáljátok megmagyarázni, és utána...
És működik, végül... mert a magyarázatot elviszik a végéig, és nem hülyeség lesz. Tehát az a jó, hogy minden esélye megvolt ennek a filmnek, hogy ilyen jól kezdődik, és aztán elbassza azzal, hogy megmagyarázza a misztériumát, és nem, és annyira imádom a végét.
Ez az a film, amit nem sikerült megcsinálni a Star Wars-os referencia miatt, de a Star Wars-ban behozták az előtörténetben ezt a midichlorianos marhaságot. Hogyha abból, ha szépen végig tudják vinni, akkor tudtak volna egy olyan jót csinálni, mint ez a film. Mert ez a film ez ad egy magyarázatot, és utána azt szépen lecsengeti.
Igen,
és nem csak ott hagyja lógni a levegőben.
Igen, igen, igen. És ami nekem nagyon tetszett ebben a filmben, hogy gyakorlatilag legalább kétszer, de talán háromszor is teljesen tónust és műfajt tud váltani, úgy, hogy ezt utólag veszed észre, hogy miből mi lett. Tehát indul azzal, hogy egy amerikai ilyen 30 körüli fickónak ki lesz a töke az életével, meghal az anyukája, elveszti a munkáját, minden. Impulzus vásárol egy repülőjegyet Olaszországba, hogy akkor ő most így valamit kezd az életével, nem tudja mi van. Ott megtalálja a szerelem, az egész egy ilyen tök klisés, ilyen hippi valamiből, road movie-ból gyakorlatilag.
Ilyen Eurotrip-es
road movie-ból kapunk egy romantikus filmet, egy iszonyatosan gyönyörű és érdekes női főszereplővel, és amikor ezt már kicsit kezdenéd elunni, és már csak így ilyen simogatóan kellemeset beszélgetnek, meg ilyen kis cuki az egész, és akkor jön egy csavar, ami nem marad meg ott, hanem abból még valami nagyon fasza lesz a végére, és közben ezek az ilyen
van egy
apró kis szentenciák az életről, amiket ott a farmer bácsi még így elpotyogtat, meg
Van egy jelenet benne, az első ilyen hatalmas, nagy ilyen belesüppettem a kanapéba, amikor megy ez a road movie-s dolog, hogy összetalálkozik az angol faszikkal, és akkor ott mennek az autóval, és ja, szívunk, meg piálunk, meg mit tudom én, megérkeznek a kis faluba, és az a jelenet, amikor lassítva mutatják, hogy sétál, és összetalálkozik a tekintete a csajjal, aki ott ül a szökőkútnál, és az a zene, meg az az egész vágás, meg az az egész fényképezés, meg az egésznek a hangulata, az így ültem, és mondom, úristen, ez a legszebb jelenetek egyik, amit valaha láttam, és olyan hangja is. És később ugyanezt megpróbálja néhányszor megismételni, ugyanevvel a zenével, ugyanezekkel a dolgokkal.
És egyébként az ilyen fun fact, én utána néztem, ugye ez Bari környéken játszódik, Dél-Olaszországban a film, és van Budapest-Bari közvetlen fapados repülőjárat, ilyen 15 000 forintos jegyárakkal. Ez csak így, itt hagyom ezt az információt, mindenki kezdjen vele, amit akar.
Van kolléganőm, aki volt is ott egyébként, ugyanézzel a kis, azt hiszem, Vizer megy oda, és hát igen, ez is egy kis ilyen hidden gem Olaszországban.
Ja.
És errel van, mint Robert, nem ellel, mint László.
Ja. Na, de tényleg, szerintem így is, hogy talán egy picit többet mondtunk a filmről, mint amit kellett volna, de nem igazán nem lőttünk te semmi lényegeset. Feltétlenül nézzétek meg. Nagyon-nagyon jó ez a film.
Itt most nem akartunk spoilerezni, mert tényleg nagyon jó. Ezt tényleg nézzétek meg.
És lesz egy új filmük, illetve már elkészült az új filmüken, akik rendezték a Springet, ez a Justin Benson
illetve. Nem mondod, mesélj már miért.
Aaron Moorhead.
Moorhead, igen.
Az a cím, hogy The Endless, és egy nagyon creepy plakátja van, és maga a sztori az meg arról szól, hogy fiatalabb korukban, vagy pár évvel ezelőtt elszökött két srác egy ilyen szektából, ami igazából ilyen UFO imádó szekta volt, vagy mi a tököm, és visszamennek forgatni egy ilyen filmet, vagy csak bebizonyítani, hogy leleplezzék ezt az egész dolgot, és valami nagyon sokkal durább események sodrába csöppennek bele. Nagyon creepy a trailer.
Ez nekem már nagyon kell, ezt nagyon akarom. És ez már megjelent, vagy meg fog jelenni?
Elvileg fesztiválokon már adják. Ugyanolyan volt, mint a Spring, azt is nálunk a Titanicon adták egyedül, és...
Igen, és én ott láttam.
És valószínű, mivel, hogy van, opening weekend, most áprilisban volt a limited release Amerikában, úgyhogy valószínű ez még, mit tudom, egy-két hónapon belül már letölthető is lesz.
A The Endless, ugye?
The Endless, aha.
2017-esnek datálják egyébként az IMDb-n, tehát ez egy tavalyi film, de április 6-ától számolják megjelent filmnek Amerikában, és már egészen szép ilyen több százezer dollárokat vissza is hozott, úgyhogy szerintem egészen jó lehet.
Jó a plakátja, és az a durva, hogy a plakát megint csak ugyanolyan érdekes és creepy, mint ami a Springnek a plakátja, ahol ott is ott vannak a csápok, meg a dolgok, de csak így halványan, és itt is egy ilyen, tehát szerintem hasonló ember tervezhette, vagy ugyanazt tervezhette, mint a Springnek a plakátját, nagyon jó ez a plakát.
Tomi, hármunk közül te láttad egyedül a Jurassic World Fallen Kingdomot, ami ugye ennek az újraébresztett, majdnem Jurassic Park franchise-nak a második része, a Chris Pratt-es érát.
Nem, majdnem, ez a Jurassic Park franchise, csak most más néven kezdett el futni az új trilógia, és igazából így az első rész óta nem is változott a felállás. Tehát ugyanúgy arról szól az egész, hogy valami szituációba bekerülnek, ahol dinoszauruszok elől kell menekülni, és akkor valóvá jut mindig a végére, hogy utána úgy tudják folytatni, hogy bekerülnek egy olyan szituációba, ahol dinoszauruszok elől menekülnek. Szóval erről szól már nagyjából az első rész óta mindegyik, kivéve...
Mert a hülyeség utat tör magának.
Kivéve az első rész, ugye, ami arról szólt, hogy az emberi kapcsiság és mohóság az milyen dolgokat képes föltámasztani, és hogy mekkora súlya van ezeknek a dolgoknak, hogy ezekért felelősséget vállaljunk, és hogy biztos, hogy akarunk-e Istent játszani. És ebből a szempontból zseniális az első rész. A második az már kevésbé, és sajnos, mint ahogy a Jurassic World-nek az első része, ugye, az előző, a Jurassic Park lényegében fanszervizét vitte tovább, ugyanúgy a Jurassic World 2, a Fallen Kingdom kicsit hasonló szisztémájában, mint a Jurassic Park 2. Ugyanúgy dinoszauruszokra vadásznak, meg ugyanúgy egy átverés az egész, tehát hogy így nagyon ugyanazokból a sablonokból dolgozik. A kritika egyrészt ezért is szitta, meg hogy a sztoria az nincs is nagyon. Én meg úgy vagyok vele, hogy én nem voltam elá jó az előző résztől se, és erre se tudom azt mondani, hogy szuper volt, meg fantasztikus volt, de semmivel sem volt rosszabb, mint az előző rész. Szerintem ez egy tök érdekes sztori lett volna, ha már jó ideje csavarnak, és most úgy néz ki, hogy csavarni fognak egyet. Csak az a baj, hogy ezt már meg kellett volna lépni a második végén. Spoilereket ugye akkor nem mondhatok. Annyi igazából, a Chris Pratt végre színészkedik. Bryce Dallas Howard még mindig csodálatos, imádom azt a nőt minden szeplével és a nagy fenekével együtt. Ő egyébként Ron Howard-nak a lánya.
Ebben biztos vagy?
De most kicsit meghízott szegénykém, de tök jól áll neki, tehát így piros posgás lesz, mikor fut. Végre lecserélte a...
Mi az a mondat, amit minden nő hallani akar a világon? Kicsit meghíztál, de jól áll.
Nekem sose volt ezzel semmi bajom.
Bocs.
Mármint, mindig meghisztam, és jó.
Igen.
Szóval végre lecserélte azért a kis magas sarkúját, most már bakancsba fut. És megint vannak benne mindenféle manipulációk a dinogénekkel, úgyhogy megint kapunk egy hibrid dinoszauruszt. Szerintem sokkal jobbak voltak régen a dinoszauruszok az első részben, amikor így tényleg éreztet, hogy súlyuk van. Most már csak ez a minél több robbantás, pont a Rusznyák Csaba írta, szerintem pont a Geeks kritikájában, hogy az első rész az arról szólt, hogy tényleg elhidd azt a csodát, és az utána lévő részek már egyre jobban, most már csak tehát annyira felgyorsult ez a világ, hogy már csak robbangatásnak kell lennie 5 percen belül legalább 4 milliószor. Mert különben nem van vagy a filmmel, vagy kiesel belőle, és basszus, most már popcornra kell koncentrálnom, tehát hogy így nehéz. De ja, szerintem abszolút élvezhető, nézhető film volt, nem lesz biztos, hogy a kedvenc filmem, és nem kezdek el petíciókat csinálni, hogyha nem lesz folytatása. Teljesen vállalható volt, nem volt annyira rossz. Ja igen, ezt jó, hogy nem felejtettem el. Ezt nagyon el akartam mondani, hogy valamiért elindultak a Jurassic World-el abba az irányba, hogy a dinoszauruszokból feltétlen kis cuki Disney karaktereket kell csinálni, de ezek a összebújó triceratopszok, könnyező velociraptor, tehát nem tudom ezt miért kell erőltetni. Tehát,
könnyező velociraptor?
Igen, sír, mert neki fáj nagyon, érted? És lecsorog az arcán, vagy a fején lecsorog a könny, és ezt így veszik fel, hogy ő most szomorú.
És közben az Apostol együttes méltán híres szerzeménye, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni szól a háttérben.
Vannak benne egyébként vagány dolgok, amiket nem hittem, hogy meglépnek meg, ahhoz képest, hogy 13-as karika elég véres, és elég látványosan bekapja a dinoszaurusz az embereket. De így ennyi. Tehát, hogy én kíváncsiam, viszont tényleg nagyon jó felütése lesz a következő résznek. Meglátjuk, hogy az azt kimerik-e bátrabban bontani.
Bocsánat, közben próbálj visszahúzni, akkor lehet csak 20 percet, és kurvára nem sikerül.
Nagyon jó az a poén, hogy közben én látlak a kamerán.
Tehát... És nem jöttem rá, tehát az van, hogy így van egy ilyen fényoszlop itt előttem, és az egész lakás korom sötét, meg kint nem ég semmi, és néha így mindjárt jelentem a szúnyog, és így próbálom azt a másodpercet elkapni, akkor pont itt van, és egy szemüvegtől kendővel nagyon basszni.
Apropó, voltam az Andyvel az in-game-ben, és életemben először végre olyan helyen voltam, ahol működött a VR, ami, mert eddig akárhányszor voltam valami helyen, valami boltban, vagy akárhol nem működött, vagy amit elkerült engem ez az egész virtuális valóság, és kipróbáltam a izét, HTC Vive-ot, és hát nagyon durva, főleg a Beat Saber nevű játék, amiről meg is osztottam nektek, hogy jön PlayStation VR-ra, és hát eszméletlen jót szórakoztam bele, és a Beat Saber? Nagyon jó játék. Tényleg, istené. Tehát, tehát én soha nem voltam ilyen nagy ritmusjáték fan, de konkrétan az az élmény, amikor ott állsz két fénykarddal a kezedben, és zenére csapkodott szét ezeket a dobozokat, és hullanak körülötted a dobozok darabkái, és tényleg minden lépésed, minden kézmozdulatod, te csapsz, a te kezed csap, nem egy kontrolleren nyomsz egy gombot, hanem ott vagy, és te csapod szét a dobozokat. Hihetetlen, és olyan szinten elfáradtam például egy hard játékmenet után, hogy így mondtam, hogy úristen, ez az új sportom, és nagyon, nagyon élem az egészet. Tehát.
És akkor ez most jön PS-re is?
Jön PS-re, igen, jön PS-re valamikor idén, és utána is néztem, igazából szerintem egy sokkal megfizethetőbb dolog a PSVR, mint akár az Oculus, vagy a Vive, mert mind a kettőhöz kell egy eléggé erős PC, ami mostanában azért nem két fillér, meg maga az eszköz is drága. Lehet, hogy a PlayStation VR az nem az a felbontás, meg nem az a hűde, kipolírozott csoda minőség, de PlayStation, vagy ezért PS4-et már kapsz 70-80 ezer forintért, és az egész VR kitet a két move stickkel együtt megkapod még 120 ér mellé, tehát igazából 200-ból meg.
Hát vagy, kvázi ez úgy van, hogy semmit. Igazából a PSVR-nak csak a szemeget kell adnia, meg a kontrolltechnikát, és magát a képet, azt meg a PS Pro generálja.
Igen,
neked szépen.
Ez így van, és kell még a két izéket, két move stick, hogy tudjál csapkodni, és ennyi, tehát De nem kell olyan sokba, mint az Oculus például.
Viszont nagyon, tehát nincsenek rá jó játékok, én mindenhol azt olvasom, én még azért húzóckodok, mert olyan igazán jó játékok nincsenek rá. És ez mondjuk szoftverfejlesztőknek a hibája, mert nem feltétlen látják még benne a potenciált, vagy a közönség nincs még meg nagyon rá.
Nem, egész egyszerűen még VR-t fejleszteni egész egyszerűen drága. Tehát még nincs az, hogy így random játékfejlesztő stúdiónak megvan rá a kompetenciája. Tehát én úgy vagyok ezzel a VR dologgal, és egyébként a 4K dologgal is, hogy a következő konzolgenerációnál fogok ezzel először elkezdeni foglalkozni, mert a PS5, vagy bárhogy fogják hívni a következő PlayStation, meg nyilván az annak a equivalens Xbox konkurenciája, vagy Microsoft konkurenciája, azt már így fogják csinálni, hogy ennek el kell terjedni a VR-nak, és már ugye kim vannak a devkitek a PS5-ből, a fejlesztőknél. Azt rebezsgetik, hogy 2021-2022 lesz az, amikor már end of life lesz a PS4, és az új generáció itt van, és az egy tök más hardware lesz, ami már kisújban fogja hajtani a 4K-ban is a mindenséget, meg ugye a VR tartalmakat, és addigra szerintem már megfizethető is lesz a kit hozzá, meg addigra lesz rá elég content is. Tehát szerintem ez a PS4, ez a mostani konzolgeneráció, ez egy ilyen igényfelmérés, szánypróbálgatása ennek a szórakozási formának, és szerintem amúgy jó, tehát hogy így Oculus Riftet is próbáltam, meg PSVR-t is, tök jó, csak még gyerekcipő, tehát most ez az iPhone 1. Tehát, hogy van a műfaj, cool, csak még picit drága, és picit kevés rá a content. De szerintem ez 3-4 év, és teljesen alap lesz, hogy VR-ban játszol otthon.
Annyit akartam, hogy ez tök érdekes az analógia, amit felhoztál, hogy iPhone 1, mert Nekem vannak emlékeim arról, amikor az iPhone 3G volt az első iPhone-om, és akkor már lehetett rá appokat letölteni. És volt egy-két játék azon a telefonon, ami már le se tölthető, nem portolták, vagy levették a store-ból, tök mindegy, de tudom, hogy nagyon élveztem, nagyon szerettem például a Topple-t, vagy volt ilyen, hogy bárányokkal kellett átugrani kis izéket, ilyen kerítéseket.
Jaj,
meg,
tudom.
Meg,
igen.
Mit tudom, hogy egy csomó nagyon jó kis játék volt ilyen sushi-s játék, ami ilyen three match game volt, de sushi-kkal. Már sehol nincsenek ezek a játékok, nem is lehet őket játszani, viszont olyan jó élmények voltak, úgy maradt meg bennem, és manapság nem nagyon találok ilyen játékot. Minden játék ilyen grandiózus, már konzol minőségű 3D content van, meg 3 giga letölteni egy játékot az iPhone-ra is. Egészen megváltozott ez a játéklandscape, viszont ezében súlyba meg nem akkorák ezek a játékok. Tehát lehet, hogy ugyanolyan szép, mint egy konzoljáték, de ha nem egy exakt port, akkor igazából még mindig csak egy kis kvarcjáték, csak nagyon-nagyon szép. De viszont nem hozza azt a fajta egyediséget és ilyen átütő dolgot, mint amit annak ide. Most lehet visszautértem a kezdeti beszélgetésünk köz, nekem nagyon átütő élmény volt az iPhone-on játszani, amikor még csak az első iPhone-on volt meg. És most lehet, hogyha úgy alakul, és nekem lesz PSVR-om, és élvezni fogom, akkor majd évekkel később, amikor már egy kiforrott VR eszközzel fogok játszani, akkor azt mondom, hogy de szép volt az, amikor még a hőskorban játszogattam rajta. Ahogy visszagondolok a DOS-os játékokra is, mert mennyi időt eltöltöttem a Incredible Machine-nel, vagy a Worms-nek az első változatával.
Jó, hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most mitől jó egy játék, mitől jó egy film, meg mitől jó egy zene, és nyilvánvalóan mindig odakanyarodunk vissza, hogy az őszinte lelkesedés, meg ilyen gyermeki látásmód, amit adott esetben egy fejlesztő csapat, egy rendező, egy zenész belerak, hogy azt megérzi a végfelhasználó, és így, tehát érted, annak idején, amikor mit tudom, ez legelső Need for Speed játékot, a legelső Doom-ot, ezeket a legendás játékokat csinálták, akkor azokat igazi őrültek csinálták, hogy most ezzel be kell futnunk, és mennyire jó lesz, és mennyire imádjuk, és ők maguk is játszottak vele. Ma meg már kicsit ilyen futószalag van, de ugyanez minden popkulturális dologra szerintem ráhúzható. Nem lehet, hogy nem a technológián múlik, hanem ezen, hogy már mindenki játékot fejleszt, és már olyan profi engine-ek vannak, hogy már gyakorlatilag nem igazi effort játékot csinálni, hanem mindenki tud már egy kicsit.
Ez nagyon érdekes, ez amit lesz, és hirtelen a Flappy Bird jutott
köszönöm,
eszembe.
Köszönöm, ez nem jutott eszembe. A Flappy Bird, az egy csoda volt az a játék. Az konkrétan az utolsó játék volt. Nem, bocsánat, a Flappy Bird és a Crossy Road. Ez a kettő játék volt, amit életemben játszottam okostelefonon, mert ezek iszonyat ostoba, egyetlen egy mechanikára épülő, halál buta, és ilyen, ha akarod, játszod 30 másodpercig, ha akarod 5 órán keresztül, nem változik semmi, csak attól függ, hogy mennyire unatkozol, akkor annyit játszol vele, amennyit kell. Tehát nincsen story mód, nincs semmi, csak játszol.
Álljon meg egy pillanat, azért tegyük ezt egy picit helyre, tehát hogyha csak szeretném ezt egy picit helyre tenni, hogy a Flappy Bird az egy óriási nagy hoax volt. Az egy trágya játék, ami volt benne egy-két dark pattern, bármennyire is nem szeretik ezeket a dolgokat, hogy a reload gomb helyén igazából az volt, hogy nézd meg a reklámot, vagy megjelentett egy reklám. Az egész arról szólt, hogy a csávó, aki megcsinálta, az szinte minimális effort után hülyére kereste magát, és talán még meg is fenyegették, hogy megölik. Tehát ilyen, az egy nagy, óriási hoax volt. Ellenben, amit te mondasz, és tényleg olyan, és a mai napig létezik, az például a Tiny Wings nevű játék, ahol egy kis madár csúszik le a domboldalon, és amíg nyomod, addig gyorsul. És igazából, amikor leír az aljára, és elkezd fölfele menni, akkor úgy egy nagyon nem kell, ez a kanabalt stílusú Endless Runner kategória, ami csak elindítod, amíg fut, addig fut, hogyha elbogtad, akkor lehet, hogy lerakod a telefont. Ezek a kis pici élmények. Csak nem szeretném, hogy a Flappy Bird-ot ide kavarjuk, mert ő az, hogy legyünk gazdagok ezen az áron.
Jó, én a játék mechanikai részére gondoltam, tehát, hogy az egy iszonyat ostoba játék volt, és én ezt bírtam játszani, de az, hogy most én PUBG-zek iPad-en, meg nem tudom, meg ilyen olyan játékot játszak a telefonomon, amire így oda kell figyelni, meg története van, meg pályák, meg mentés, meg profil, meg game center account, meg...
Ja. De ezeket nem neked csinálják, hanem azoknak, akik utaznak valahova, mit tudom én, repülőm, vagy vonatom, vagy autóba hátul a gyerekek, és nyomkodják a telefont.
Hát mit is mondhatnánk még? Ma is beszéltünk dolgokról, igazából tök más dolgokról, mint terveztünk, de szerintem ez tök jó. Én nagyon élveztem, hogy megint ilyen filozófikusra beszéltük magunkat, ami már tök rég volt, úgyhogy én nagyon örültem, és köszönjük a hallgatóknak a támogatást, és Bruti, neked külön köszönjük, hogy mindig írsz, és mindig hozzászólsz, és Tony is nagyon köszöni, hogy a Rick and Morty témában nos, ellenvéleményt fogalmaztál meg veszem.
Rick és Morty szar, Team Tony!
Igen, na szóval köszönjük az aktív részvételt mindenkinek, aki hallgat minket, tartsátok meg jó szokásotokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!